Budapesten az FM 105.9-en.
Kérek hatalmas nagy hajrát!
Hajrá, magyarok!
Hajrá! Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek hatalmas nagy hajrát!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá! Nyári zápor, most autunk, az inged rajtam, most hova futunk, és lágyom átölel, ha csak te meg én. Látom, itt van az ajtó, fekszem a földön, a pohár félig üres, a könnyeim már töltött.
Szám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban.
Budapesten az FM 105.9-en.
Ez a Buli, a Nemzeti Sport Rádió jégkorong magazinja.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Hegyi Márta, aki az U16-os női jégkorongválogatott szövetségi kapitánya és a felnőtt válogatottnál még augusztusban 2 hétig ott volt a fejlesztő táborban is. Ez adja a beszélgetésünk apropóját. Szia Márta, hát először is azért mutassuk be egy kicsit nem csak a női jégkorong és a te kapcsolatodat, hanem ugye a jégkorong és a te kapcsolatod, tehát hogyan alakul. Szülőként, játékosként miként kerültél ebbe a sportágba? Szia még egyszer!
Szia, köszöntöm a hallgatókat! Köszönöm szépen a meghívást először is. Hát ez egy elég összetett kérdés, amit most feltettél. Ugye én világéletemben kicsi korom óta jégkorongosok között nevelkedtem. Szomszéd, telek szomszéd, mindenki jégkorongos volt, és valahogy adott volt, hogy én elkezdtem korcsolyázni, már 2 évesen Újpesten húzogatták a kezemnél fogva a játékosok, tehát így viszonylag korán jégre kerültem.
Tehát ez még a nyitott megyeri úti.
Így, pontosan.
Akkor te láttál Fradi Dózsa meccseket
mindent is. Én nagy rajongó voltam, Újpesttel a nyakamba aludtam, és én ugye Újpesten nevelkedtem. És minden meccsen ott voltam, tehát amint csak lehetett, én részt vettem. még a nyitott Újpest pályán, tehát hogy én tényleg abból az időből származom, és akkor ahogy jött az idő, én egyre többször ugye minden közönségégen kín voltam, nem tudom mennyire van meg neked, hogy ott mindig volt közönségég, már nem emlékszem hétköznap, melyik nap, de hétvégén egészen biztos.
A nyitott pályákon aztán végképp ez kellett az embereknek, tehát hogy közönségkorcsolyázás legyen, mondjuk a fedett pályákon is van ugyanúgy most káposztás megyen, csak a jégidő egy kicsit.
Meg a feeling szerintem az
más. És más, így van, igen. Mint a Városligetben is, amikor kimennek az emberek korcsolyázni, az aztán végképp más, mert az ugye festői környezetben
van. Igen, ilyenkor mindig eszembe jut, hogy mennyire tudtak jeget csinálni akkor, hogy már volt egy, nem emlékszem rá melyik évben, de volt, hogy március 15-én zárt az Újpest pálya, és konkrétan bokáig érő vízben korcsolyáztunk, de még volt jég is tűzött a nap, tehát ilyen nagyon ilyen szürreális a kép, de nagyon szerettem. Visszatérve, ott élezett a Balogh Tibor, szerintem mindenki ismeri Balogh Tibi bácsit, akkor még ott a melegedőbe, vagy ott mellette élezgetett közönségkorcsolyákat gyakorlatilag, és mindig oda mentem hozzá, és kérdeztem tőle, hogy nem akar egészen véletlenül egy női csapatot csinálni, és mindig így elhesegetett, hogy jaj, nem, egyáltalán veszélybe se jutott semmi.
Sokszoros válogatott egykori kapusról
beszélünk. Így igaz, Kuka bácsi, és egyszer...
Engedte, hogy bácsiznod?
Nem bácsiztam soha.
Azért mondom, mert szerintem azt nem
nagyon. Hát a gyerekek szokták, de én nyilván nem, én nem bácsiztam. És egyszer mentem haza, és megállított. És kérdezi tőlem, hogy te küldtél ide két lányt, hogy csináljunk egy csapatot. Mondom, én ugyan nem, most sem tudom, hogy miről beszél. És képzeld el, hogy oda ment hozzá két lány, hogy van-e női jégkorong csapat, mert ők szeretnének jégkorongozni. Na és innen indult a mi kis kálváriánk, ez azt hiszem 91 decemberében volt. Volt már női jégkorongozó, mindenki ismeri Kolbenheier Zsuzsit, ő akkor már játszott, az öcse is játszott akkor, és ő fiú csapatba hokizott. És ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy mi láttuk őt, mint lány játszani fiú csapatba, mert ugye nem volt női jégkorong.
Ő a hazai szövetség jelenlegi elnöke egyébként, ez csak egy megjegyzés.
Így igaz, abszolút. És nagyon aktívan tevékenykedik, és azóta is nagyon sok mindent tesz a női jégkorongért, ezt meg kell hagyni. És így indultunk el gyakorlatilag 91 decemberében, de 92 januárjában meg volt a csapat. Tehát annyira népszerű volt, úgymond, hogy ez így a szájúgy, nem volt még internet, meg közösségi média, hogy az ember így el tudja küldeni, és mindenki szájról szájra terjedt, hogy van egy ilyen női lehetőség, női csapatban való játékban való lehetőség, és akkor 92 bicében megalakultunk. Tehát innen indult az én jégkorong pályafutásom, és akkor ugye az megalakult a csapat, akkor még Lombardi volt egy olasz ilyen pizzázó, és annak a neve ez volt, HC Lombardi, ez volt a nevünk.
Szponzor?
Szponzor, képzeld, elő volt a szponzorunk, nem is emlékszem már, annyira rég volt tényleg.
Ez a és női akkor... jégkorong sport hőskora.
Abszolút, abszolút, a kezdeteknek a kezdete, és akkor utána lett a Marilyn, meg a Burger King, már a Fradinak nem tudom akkor mi volt, Burger King, vagy nem is tudom, mi volt a neve, valami, nem tudom, már ilyen nagyon, az is nagyon rég volt, és akkor innen indul gyakorlatilag az éjjékorunk pályafutásom, akkor ugye jöttek az első válogatott meccsek, stb., és akkor ugorjunk egy nagyot az időben, mert nyilván az sok minden eltelt, és akkor ugye 2001-ben megszületett az én fiam, és ő is elkezdett nyilvánvalóan hokizni, mert valahogy ez úgy alakult, hogy az apukája is régen játszott, ő még amatőr szinten, ő is Újpesten, és akkor valahogy ez így kialakult, és akkor innen indult gyakorlatilag az, hogy ő elkezdett hokizni, és gyakorlatilag az én edzői pályafutásom is az ő hoki játékának köszönhető, mert egy idő után, amikor még Ágyor Péter bácsi Isten nyugosztalja, ő volt az edzője, a Budapest Stars-ban, mi ugye Délpesten laktunk, és a Stars ugye a Vasaspályán, a mostani Vasaspályán edzett, és volt egy délpesti régiója, és azt itt ugye oda vittük hokizni.
Ez és ugye a Budapest Stars-nak a József Attila lakótelepi Lobogó,
pontosan a utcai,
Lobogó utcai, ami egyébként én még ott tanultam úszni, de aztán jégpálya lett belőle.
Most is lehet úszni, hogyha nagyon leengedik a jeget, de nem annyira érdemes. És megszűnt ugye ez a Lobogó, nem tudom milyen okból kifolyólag, és akkor így próbáltak mindenkit integrálni a Fradiba, mert akkor még Coca bácsi volt ott, és valami miatt nem tudom megmondani, valahogy nem éreztem azt az akkori klubokba, vagy az edzőkbe, hogy én szívesen ott játszhatnám a gyerekemet, most ugye ez személyes, vagy nem személyes, nem volt benne ilyen, csak egyszerűen valahogy nem volt meg az az érzés, hogy hú, itt jó helyen lenne, nem tudom miért, és akkor úgy alakult, hogy tudtunk csinálni egy csapatot a Pest Erzsébeti jégpályán, illetve kicsit a kis stadionnal, vagyis hogy a, nem is a kis stadionnal, meg nem tudom mennyire emlékszel rá, hogy volt a műjégpályának hátul, a műjégpály területén belül hátul egy szintén egy jégpálya, és ott is edzegettünk.
Tehát
egy ilyen sátorpálya. Igen. És akkor ott kaptunk helyet, meg Erzsébeten, és akkor megalakultunk, mint MTK. Jégkorong szakosztálya.
Aztán ebből lett az ESMTK.
Így van.
Tovább kellett állni,
igen. Továbbáltunk, akkor lett az ESMTK, akkor ez már az erzsébeti Spartacus volt, ugye, ami az erzsébeti jégpályának a saját, úgymond, csapata volt, és onnan mentünk tovább, tehát gyakorlatilag én mondja az MTK-ból nem elmentem egy másik csapatba edzőnek, hanem átalakult a csapat név, és úgy mentünk tovább, mint ESMTK, és akkor onnan mentem én egy pár év múlva tovább a Ferencvárosba, és akkor így gyakorlatilag a klubedzői pályafutásomat úgymond ott fejeztem be.
Talán 2025-ben, ha jól számoltuk, 2019-től, ugye 6 évig voltál a Ferencvárosnál,
így
és
van,
előtte 15-től az ESMTK-val, illetve hát ugye U8, U12-es ilyen vegyes fiúlányok közös csapatokat is edzesz, illetve hát az U14-esnek voltál a szövetségi kapitánya a lányoknál, most az U16-osnál vagy, de akkor még azt magyaráz, mert azt értem, hogy ilyen hokiürült család, férj is, aztán gyerek is, szülőként már az edzősködés felmerült, akkor nyilvánvaló valami végzettséget, papírt is szereztél, az hogy ment?
Igen, van edzői végzettségem, első nekem is ilyen LTP-m volt, mert akkor még csak be kellett segíteni. Tehát voltam, hogy Péter bácsinak besegítettem, és akkor valahogy rákaptam erre, hogy itt hú, ez azért nem is olyan rossz, meg mit tudom én, de akkor még aktív játékos voltam, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy ez a kettő azért működött együtt, de azért nehezen, mert ugye hétvégén voltak a meccsek, meg egyebek, tehát azért ott az nehéz volt kivitelezni, és akkor utána végeztem el ugye az iskolát, az edzőit, és akkor onnantól fogva már ugye Béli Szenszem van nekem jelenleg, nem is törekszem az ára, valahogy ez engem nem annyira motivál, hogy Áli Szenszem legyen. Nem gondolom azt, hogy minden a papír, tehát nem feltétlenül attól van valakinek nagy tudása, hogy elvégzi mondjuk a TFN az A-minősítésű edzői iskolát. És én megmaradtam ezen a szinten, már hogy a B szinten, és azzal rendes iskolám van természetesen, tehát.
Nem beszélve arról, hogy azért így a szavaidból, beszélés stílusodból az következik, hogy te egy nagyon határozott ember vagy. Voltál már Nemzeti Sportrádióban egy olimpiai selejtező női jégkorongtorna kapcsán, és szakértőként itt bent. Szigorúság a legfontosabb, vagy a pedagógia is? Ugye itt egy nagyon fiatal korosztályokról beszéltünk, U8-tól U16-ig.
Hát ez nem ennyire fekete vagy fehér, azt gondolom. Tehát a kettőnél meg kell találni a határt. Én mindenképpen azt gondolom, ezek gyerekek. Tehát még azt mondom, hogy a 18 éves srácok, fiúk, lányok is gyerekek maguk módján. Nem léptek ki még a nagy életbe. Tehát első körben, ha már választanom kell, akkor a pedagógia. Azon kívül, hogy én határozott vagyok, én próbálom velük megtalálni a hangot, és nem feltétlenül dirigálni, vagy parancsolni, vagy szabályokat megszabni. Vannak nyilván olyan szabályok, amiket be kell tartani, de hát ez mindenhol van, az iskolában, az óvodában, a bölcsődében, gyakorlatilag mindenhol van ilyen. De én azt gondolom, hogy nagyon fontos itt a pedagógia, hogy partnerek legyünk a gyerekeknek, és próbáljuk meg a lelki oldalukat támogatni. Szerintem most jelenleg abból van kevesebb a világban is mindenféle tekintetben, az iskolát beleértve. Inkább azt mondom, hogy az elvárások nagyok, viszont maga a pedagógia, az a lelki része az nem annyira van előtérbe helyezve, hogy így fejezzem ki magam.
Mit szeretsz legjobban ebben a munkában? Tehát most ugye U16-osokat edzesz válogatott szinten, és hát ugye ez már egy olyan korosztály, ha abból indulunk ki, hogy a felnőtt válogatott próbál először is visszajutni az elitbe, a világ elitbe, most kiesett ugye 2025-ben Csesze-Budajovicében onnan, és a hazai VB-n nem sikerült feljutni, már csak egy csapat jutott fel, és az a francia volt, pedig a franciákat az első meccsen legyőztük hosszabbításban, de a keresztbeverések után megint a szlovákok tettek nekünk keresztbe, de hát ez már a mi sorsunk, szóval most majd jövő novemberben az új rendezési szabályok, vagy az új időpont és az új menetrend alapján csak jövő novemberben lesz a milánói VB, ahonnan vissza lehet jutni az elit VB-be. Na, de az U18-as korosztály viszont bent maradt, nem csak feljutott Budapesten, hanem 26-ban bent maradt a tengeren túlon az elit VB-n, nagyon jó szerepet, és most az Csehországban lesz 27 januárjában, sőt, mennek téli Eiófora is. Szóval milyen ez a U16-os korosztály, mert azt látjuk, a felnőtt és az U18-as korosztály is úgy összeér, hogy rengeteg tehetség alakult, hogy fejlődött és épült be folyamatosan a felnőtt válogatottba is.
Hát jelenleg is van olyan játékos, aki U16-os korosztály és a felnőttben tevékenykedik aktívan.
Hízni Réka F. ugye még csak 17 éves múlt, és már tengeren túlon tanul.
Így van, de például van egy Tamás Helgánk, aki most jelenleg a felnőtt válogatottal van, tehát hogy ő velük edz, belük dolgozik, ő is nagyon-nagyon tehetséges, de hogy a kérdésedre válaszoljak, valóban én azt gondolom, hogy ez a 16-os korosztály, ez már azért egy nehezebb falat. A 14, azt mondom, hogy még ott nagyon változatos. Ugye tényleg ott tehetséggondozásról beszélünk, az azt jelenti, hogy mindenkit megnézünk, sőt, még fiatalabbakat is, mert egyébként azt azért hozzáteszem, hogy vannak annyira fiatal lányok, akik még nincsenek a korosztályban, tehát mondjuk esetleg csak 10 évesek, de már számolunk velük, mert annyira ügyesek, tehát hogy azért itt vannak kiemelkedő tehetségek. A 16-os korosztály az már az a korosztály, ahol sok minden van előtérben. Ugye egyrészt készülünk a 18 felnőttre, tehát azokat az elveket kell követnünk, hogy amire oda eljutnak, ne kelljen már visszanyúlni tanulásba, de ugyanakkor még fejlesztünk is. Tehát van egy egyéni fejlesztés, egy csapatkohézió, és van még plusz egy fölfele iránymutatás, hogy ide kéne eljutnunk, és ahhoz már itt meg kell ezt alapoznunk. Tehát azért ez egy valóban összetett feladat, pont ugye, amikor ott az a skilltábor, a Pilok Martinnal, aki ideig a 16-os szövetségi kapitány volt, most ő ugye föllépett a 18 felnőttbe, vagy hát inkább a felnőttbe, meg a 18-ba is bent van és segít, viszont ő nálunk most a 16-ba lesz a mentor, tehát ő fog engem ugyanúgy segíteni a továbbiakban, hiszen az elmúlt évben ő vezényelte a 16-osokat, és vele együtt próbáljuk meg az egész éves tervet úgy megszervezni, meg kitalálni, hogy ez beleilleszkedjen teljesen a 18-as következő évi programba is, tehát hogy valami mentén menjünk, tehát nem ez a most éppen mit csináljunk, hanem fölépítjük tényleg az augusztustól az Európa kupáig, hogy mi a terv, mit szeretnénk elérni, és amire vissza is kérdeztél, és itt már nem tudjuk azt mondani, hogy csak egyéni fejlesztésre beszélünk, van igen, korcsefejlesztés, van skill, stb., viszont nekünk most három programunk lesz idén. Tehát három olyan program, amire készülni kell, hogy az EOF, az ORV, illetve az Európa kupa. És ezek mind-mind azért
reménységek,
igen, van ez a torna jellegű, amiben ez Áprilisban, a fesztivál.
Igen, az a téli EOF, és aztán
és utána... És aztán ugye az Európa kupának a dátumát még nem tudjuk pontosan, de ugye van az Európa kupa, ami minden évben megrendezésre kerül. Tehát gyakorlatilag ezekre is készülni kell, ugyanakkor pedig élénken arra is figyelni kell, hogy mire elérünk a szezon végére, addigra egy olyan játékost tudjunk feladni a 18-ba, nyilván aki másodéves, de az első éveseknek is áll a zászló, tehát hogy igazából azok is, ők is fel tudnak játszogatni, hogy készen legyenek. Tehát azért eléggé nehéz a helyzet, viszont hál' Istennek vannak nagyon tehetséges játékosok, vannak akik már a 18-al tudnak edzeni, van aki mondom már a felnőttel, tehát azért eléggé széles ez az olló, hogy így mondjam, tehát van miből dolgozni, viszont abból is látszik az, hogy van kihez. Tehát a korosztályon belül is van kihez dolgozni, tehát hogy széles az olló.
Ahogy beszélsz erről, annyira csillog a szemed, hogy adja magát a kérdés, hogy például a gyerekek csillogó szemmel bírják-e ezeket a kiképzéseket, mert hát ez egy komoly edzés, ugye a jégidőre már utaltam, biztos, hogy van nagyon korai, meg hétvégi torna, tehát hogy nem egy babazsugra ez a sporták sem, mármint a jégkorong, és hát a jéghelyzet, hogy hol tudjatok és mennyit edzeni.
A 16-os válogatottról beszélünk, vagy most általában a
16-os kapcsán, úgy általában inkább.
Én azt gondolom, hogy ez a sport, ez másképpen nem működik, csak nagyon nagy elhivatottsággal. Tehát ez nem egy tömegsport. Itt azért nagyon-nagyon sok mindennek meg kell felelni. Itt rengeteg olyan skill van, amit teljesíteni kell az állóképességtől, az erőléttől kezdve a gondolkodásig, tehát itt tényleg a másodperc töredéke alatt kell egy jó döntést hoznod. Tehát azért ez nagyon összetett sport. És azt mondom, hogy aki eljut akár a 18-ig, vagy eljut már 16-ig, és főleg a lányoknál, azért elég elhivatottak. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tesznek bele, rengeteg munka van benne, azért azt is hozzá kell tenni, hogy van egy egyéni olyan fejlesztésünk például, amit a száraz edzőink csinálnak, hogy van egy olyan program, hogy van egy applikációjuk, ami alapján a száraz edzők különböző feladatokat adnak ki nekik szintjükhöz mérten, hogy fejleszék ugye az állóképességüket, a fizikalitásukat. Nyilván vannak olyan klubok, akik szerényebb helyzetben vannak, és nem tudnak mondjuk annyit edzeni jégen, vagy egyáltalán nincsen olyan száraz edzési lehetőség, ami mondjuk van sok helyen, hogy komplexumok van, most nézd, lásd, egy Vasasnál, egy Mátyásföldön olyan komplexumok van a száraz, de a vidéki kluboknál ez nem feltétlenül van így. Tehát vannak...
Hozzáteszem, vannak... ugye itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, a Jégkorong magazinban, a stúdióban Hegyi Márta, aki az U16-os női válogatott szövetségkapitánya, hogy de Mátyásföld is azért roppant messze van, egy budainak oda eljutni, az egy komoly tevékenység, hát nyilván csak kocsival lehet, mert egyébként órákat utazni, csak úgy megjegyzés.
Abszolút.
Tehát, hogy mennyire elhivatottnak kellene szülőknek, gyerekeknek, hogy ezt ne unja meg, mit csinál a kocsiban, amikor utaznak két órákat.
Igen, nyilván attól függ, hol játszik, mert Budán is azért van lehetőség sportolni, de tény és való, hogy vannak olyan, tehát ha a gyerek olyan kvalifikációkkal rendelkezik, vagy kvalitással, bocsánat, rendelkezik, hogy mondjuk egy olyan csapatba kell játszani, ami jelenleg mondjuk egy A kategóriás csapat, most nevezzük így, ami mondjuk az ő vonzás körzetében nincsen, akkor valóban nagyobb távolságokat is meg kell tenni.
De csak a hallgatóknak mondom, hogy azért
igen, abszolút, ezt teljesen jól mondtad,
nem
és jól látod.
Egyszerű.
Nem, és vannak tényleg korai edzések a gyerekeknek is. Például az én fiam, az új Kispestről járt, tehát Újpestre szinte minden nap, 18-as koráig, 14-től. És a metron tanult, tehát azért egy óra utazás volt oda, egy óra vissza, vagy kicsit több, mint egy óra, mert ugye a metrót, illetve a
buszakkel, stb. Amikor már nem kocsival visznek valakit, hanem tényleg kőkeményen BKV-val kell menni, igen, tömegközlekedéssel, hát próbálja ki valaki, és csinálja rendszeresen, és tanulja ott, azért az nagyon nagy kitartás, elhivatottságot jelent.
Elhivatottnak kell lenni, mind a szülői szempontból, sokszor egyébként azért előfordul, hogy a szülő elhivatottabb, mint a gyerek. Ilyenkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy ki akarja ezt jobban, a gyerek vagy ő, mert azért ilyet is látunk, hogy...
És akkor nem mondod azt, hogy ezt lehet, hogy más sportágat kellene? Tehát, hogy
volt már precedens, de nem, tehát azért úgy, tehát attól függ, melyik korosztályról beszélünk. Mert U8-U10-ben még ilyet nem mondasz, mert fogalmad nincs, hogy mi lesz a gyerekből. Tehát azért lehet, hogy még nem olyan kis ügyeske, de lehet, hogy utolérhető, de azért itt a kitartás, meg a munka... Ugye szoktuk mondani, hogy csak 10% a tehetség, az összes többi az hozható. Nem, de aki meg már eljut magasabb korosztályra, meg már vannak azért szintek, ahol tud játszani. Lehet, hogy válogatottban nem fog bekerülni, de miért lehetne hobbista? Tehát tényleg már annyi amatőr bajnokság van, hogy valahol úgy is megtalálja a helyét, hogyha szeret játszani. Én nem erről beszélek, én inkább arra, hogy sokszor azért azt látjuk, hogy nem is feltétlenül a gyerek kvalitásába képzelnek bele többet, hanem valahogy a szülő azt látja, hogy ebből majd a NHL sztár lesz a gyerek, meg mit tudom én, és azért a Majoros
a Gergő a
igen, csak most gondolkodtam, hogy mondjam, igen, tehát a Gergőnek volt egy nagyon jó ilyen edzői előadása gyakorlatilag, ahol elmondta, hogy hány gyerek tud bejutni felnőtt szintre az utánpótlásból, és hogy az egy dolog, hogy velük edz, de hogy meccsre, tehát egy mérkőzésre, egy Fehérvárba, vagy bárhova. Ez a szám, ez igen csekély. Tehát tényleg azt mondom, most már ugye látjuk, érezhető egy picit a változás, hogy egyre több a fiatal, akit beintegrálnak most már a csapatokba. Ez most elég érezhető ebbe a szezonban, hogy rengeteg új fiatalitás van.
Hát lásd, az Elit VB-n ugye most a sorozatban harmadszor lesz ott a felnőtt válogatott, és jövő májusban Németországban, és bizony egyelőre jól megy nekünk ez a egy meccset nyerve, bennmaradunk, de hát mivel sokan tudjuk, hogy ez is egy irrealitás, hogy mi ott vagyunk, de mégis bennmaradunk, viseljük a pofonokat, ami a laikus számára úgy megmagyarázhatatlan, hogy milyen jó abban, hogyha 10-1-re kapsz, kert nyilván semmi, de hát ott kell lenni, oda kell jutni, meg bent kell maradni, hogy egyáltalán játszhassál.
Azért az nagyon fontos, hogy Magyarország hol helyezkedik el azon a hoki térképen.
És hát nem az Elit VB. A mi helyünk, sokan mondjuk azt, nem tudom neked erről mi a véleményed. Szerintem sem férfi, a női nyilván közelebb van, hiszen majd mindjárt még beszélgetünk arról, hogy hát az olimpia az igazából csak a női vonalon elképzelhető. Ezt én mindig ilyen sarkosan mondom, hogy a férfiaknak hát három meccset, három kazak meccset, vagy három... mit mondjak, majdnem azt mondja, a lengyeleket se tudjuk megverni, vagy a lengyel szintű csapatot háromszor egy olyan meccsen, ahol, vagy egy olyan tornán, ahol csak a győztes megy az olimpiára, ezt lemerem írni, hogy kimerem jelenteni, hogy fejlődünk, felfelé haladunk, vagy előre, de még nem tartunk ott, hogy három nap alatt három meccset megnyerve kijussunk egy olimpiára.
Ezen kell dolgozni.
Mert ez kőkemény. De nagyon jó úton haladunk ebbe az irányba egyébként, abszolút. És ehhez kell az elit VB, a rengeteg ilyen alcsoportos szintű ellenféllel a meccs.
Meg a jó hazai mérkőzések is, tehát a bajnoki mérkőzések, hogy olyan színvonalak legyenek, ahol ténylegesen felén tudunk. Tehát azért ez nagyon fontos, olyan tornákon részt venni, én azt gondolom, évközben, ami fejlesztő hatású. Tehát nem feltétlenül azért kell elmennünk egy tornára, hogy mi nyerjünk. Nyilván mindenki szeretjen edzőként a legrosszabb egy vesztes csapat mellett állni, tehát hogy nem azért, mert tehát sajnálod őket, nyilván a beletett munka is ott van, hogy tudod, hogy dolgoztak érte, és mondjuk nem sikerül, viszont ennek az útja az, hogy mi eljussunk arra a szintre, hogy sorozatban tudjunk meccseket nyerni, olyan fizikalitással, ugye most már engedni fogják a női jégkorongba is a testjátékot, tehát azért erre is most már a skill táborban például erre helyeztünk hangsúlyt. Hogy
na mesélj, akkor most érünk oda, hogy női válogatott, igen. Ott voltál 2 hétig a felkészülés során ebben a képességfejlesztő táborban.
Így van, azért a Sunika Delaney Collins nagyon-nagyon-nagyon nagy tudással rendelkezik. Nagyon
szövetségkapitány, és ahogy mondtam itt Hegyi Mártával, hogy beszélgettünk a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinjában, hogy nagyon fiatal ez a társaság, ne felejtsük el, hogy Garát Gasparics Fanni anyuka lett, Huszárk Alexandra szintén hamarosan. Szóval ez egy folyamatosan átalakuló csapat, de nagyon sok fiatallal.
Így van, rengeteg a fiatal, ez a skill tábor is úgy volt megszervezve, hogy voltak benne, ugye felnőttek 18-asok, és volt 16-os is. Tehát nagy része az, hogy én ott voltam, az annak is volt köszönhető, rengeteg olyan játékos is ott volt, akivel én dolgozok majd a szezonban, megismertem, mert dolgoztam is velük, hiszen az elmúlt 2 évben én a Martinnal együtt dolgoztam a 16-os válogatott mellett, mint másodedző. És egy nagyon jó felépített program volt, nagyon jól szétszedve az alapokban, mit tanulunk, tényleg ilyen nagyon finomítások, tehát az, hogy erre most van idő, a szezon közben arra már nem feltétlenül van, hogy egyénileg ennyire a skill, azért is volt skill tábor, mert tényleg az egyéni skillekre fektette a hangsúlyt, azt, hogy fogom az ütőt, hogy fordulok, az élváltások, a súlypont áthelyezés, hol fogadom a korongot, hogy teszem át egy mozdulattal, hogy lövöm el gyorsan. Rengeteg olyan apró nüansznyi dolgot érintettünk, köztük például most már a testjátékot, tehát rengeteg olyan feladat volt, amiben az ütközést gyakorolták a lányok nyilván szabályos keretek között és abszolút kontroll alatt, hogy hogyan tudok szabályosan ütközni, hogyan fogadok egy ütközést, hiszen ők erre azért akár fiú bajnokságba játszanak, akár nem, azért azt tudni kell, hogy a fiú bajnokságban is azért a fiúk akárva akaratlanul figyelnek a lányokra. Tehát nem úgy fog odaérkezni egy ütközésre, mint mondjuk egy fiú kollégához, hanem azért, ha látja, hogy az egy lány, meg nyilván tudja, akkor nem feltétlenül akarja levágni a fejét, idézőjelben mondva, hanem azért finomabban érkezik. Tehát nem feltétlenül vagyunk még mi erre annyira felkészülve, pont ez a lényege annak a fejlesztésnek, amit elkezdtünk, hogy ezeket is gyakoroljuk, hiszen belépünk majd ebbe, és azért, ha megnézel egy elit VB-t, azért az amerikai, kanadai, és ezek a lányok azért már épp a határát súrolják a sodrásnak és az ütközésnek, tehát nagyon jól alkalmazzák és használják a testüket, viszont ezt fel kell nőni fizikailag is, technikailag is, mert az ütközés nem csak fizikai, hanem egy technikai dolog kivitelezés, hiszen tudnom kell fogadni, tudnom kell adni magát az ütközést, hogy érkezek oda, ennek van egy technikai kivitelezése, olyan, mint a súlyemelés. Mindenki azt mondja, hogy ez erős sport, de fizika egyrészt, illetve technika. Hiába vagy te nagyon erős, hogyha nincs jó technikád, nem fogod tudni kifelemelni, és ugyanez van a hokiba is. Ha nem, hiába vagy erős, hogyha nem áll stabil lábakon, és nem úgy érkezel oda, akkor valószínűleg nem biztos, hogy te fogsz jól kikerülni egy ütközésből. Tehát visszatérve a táborra, nagyon sok mindent érintettünk, és mondom, inkább ezekre a kis apró finomításokra helyezve a hangsúlyt, hogy gyorsabb és fizikális hokit tudjunk játszani a későbbiekben.
Jó vagy rossz, előny vagy hátrány az, hogy csak 2027 novemberében, hiszen most már mindig novemberben, vagy legalábbis ősszel lesznek, igen, a világbajnokságok, és akkor jövőre szerepelhetünk ezen a bizonyos divízió 1-peres VB-n, ahonnan megint csak egy csapat juthat fel az elit VB-re, ami azért gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hiszen utána jönnek majd olimpiai selejtezők is, és ez még a másik kis fontos témánk.
Igen, hogy jó vagy rossz, én inkább amit látok, talán pici, nem is az, hogy problémának neveznék, ami számomra egy nagy kérdőjel, hogy fogjuk kivitelezni a szezont, hiszen a felkészülésünk az elkezdődött. Tehát azt nem tudjuk megcsinálni, hogy mi augusztus vagy július végétől elkezdünk készülni, és következő novemberig folyamatosan készülünk, de viszont valamilyen szinten, miután előrébb hozták gyakorlatilag fél évvel, ha jól számolom nagyjából, azt a fél évet valahol be kell
hozzuk. Április helyett november, így van.
Igen, tehát azért mondom, hogy ott a nyár, akkor
és
valahogy...
És most megkezdtétek ezt a szezont, ez lepörög.
És kezdődik egyből a következő.
Igen, lesz ugye áprilisban egy Európa kupa, de utána már a novemberire kell, tehát olyan a pihenés nagyon át kell
igen,
gondolni.
Igen, tehát ezen kell dolgozni, hogy azért, mert kell a regeneráció, nyilván erre vannak ötletek, stábok, meg akik ezen dolgoznak.
Ugyanaz a problémájuk.
Hát igen, csak nálunk azért a jégkérdés is az lesz, hogy ugye mi nem edzettünk általában június végétől, mondjuk ugye július végéig, egy hónapot nem volt jég, vagy egy csomóan leengedik a jeget. Tehát azért a pályáknak...
Így van, Káposztásmegyeren is le kell engedni a jeget.
Tehát a pályáknak az adottságaiból kifolyólag is azért gyakorlatilag szinte csak Mátyásfél maradt, hiszen a tüskében is leengedték a jeget. Tehát hogy azért ez is kötött, azért vannak a táborok, mert a többi csapat nem áll meg, tehát a nyári táborok ugyanúgy mennek, nekik is kell jég. Tehát azért ennek nem csak a fizikális és tehát a pihenéssel összefüggő kérdéseket vett föl, hanem az, hogy tudjuk ezt kivitelezni pálya szinten is, hogy ha egy pálya nem fog tudni teret adni ennek a felkészülésnek, hogy végig gyakorlatilag, most ha belegondolsz, akkor másfél évig edzünk, tehát hogy ezért ez egy elég nagy kérdőjel.
És a másik egyben záró kérdőjel, hogy amikor legutóbb itt beszélgettél a kollégáimmal az olimpiai selejtező, a németországi 25. februári olimpiai selejtező során, amikor a kiki meccsen végül is ugye elbuktunk, nem jutottunk ki az olimpiára. Hogy érzed, ez mekkora hátrány, vagy mit adhatott volna, mert a következő olimpiára megpróbál kijutni ez a fiatal csapat, de hogy éltük meg, illetve a játékosok már meséltek erről, de te miben látod ennek a nyilván a negatív hatását, illetve hogyan lehet ebből majd úgy kikerülni, hogy a következő olimpiai selejtező, miközben a rendszert is lehet, hogy addig átalakítják, hogy igazságosabb legyen, ne az legyen, hogy egy gyengébb négyes, meg egy erősebb négyes, mint ami ugye bennünk is volt. Bízunk abban, hogy Kolbán Heyer Zsuzsiék ezt a Nemzetközi Szövetségben is jól tudják diplomáciailag megoldani, és az nekünk könnyebb lehet, bár hát az se könnyű, amit már mondtam a férfiaknál, tehát akkor meg négy hasonszörű csapatból egy kijut az olimpiára, vagy kettő, az se könnyű, de szóval mennyire vetette vissza esetleg a magyar női jégkorong fejlődését ezt, hogy nem jutottunk ki az olimpiára?
Hát igazából én azt gondolom, hogy az idősebb játékosoknak volt igazából ez egy nagyon nagy érvágás. Amiről te beszéltél, egy Gaspar Ispani elment szülni, egy Huszák Szasza elment szülni, mert gyakorlatilag az ő sportkarrierjükben nem biztos, hogy már ez belefér időben, mert azért mérlegelni kell, van egy kor, van egy anyasági, tehát hogy gyakorlatilag valószínűleg ő náluk ezzel elnyomta a bélyegét arra, hogy nem folytatják idézőjelbe, de aztán lehet, hogy visszatérnek, tehát ez nem jelent semmit, csak hogy kérdője, hogy lesz-e még akkor annyi, hogy ők be tudjanak még integrálódni az akkori aktuális válogatottba, föl tudnak-e készülni, vagy mennyi fiatal tudja átvenni a helyüket. Az, hogy visszavetette őket, már hogy a lányokat, nyilván a pillanatnyi állapot, az igazságtalanság érzése időn túli volt, nagyon sokat ment ezen a matekolás, hogy most akkor ez mi történt igazából. Meg kell nyerni rendes játékidőben egy mérkőzés, és ezen kell dolgozni.
És nagyot nyertünk volna, ha kijutunk az olimpiára?
Én azt gondolom, hogy nem így fejezném ki magam, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy érdem lett volna a magyar jégkorongsportnak, főleg a női téren, hiszen erre még nem volt példa.
Nem beszélve arról, hogy nyilván akkor az anyagi lehetőségek is megnőttek volna, de hát ezért kell most pillanat küzdeni, ahogy mondtad. Nagyon szépen köszönöm, Hegyi Márta volt itt a Nemzeti Sportrádióban a vendég, az U16-os női jégkorong válogatott szövetségi kapitány, aki a felnőtt válogatottal is ott volt ebben a képességfejlesztő táborban még augusztusban. Köszönöm, hogy bejöttél.
Köszönöm a meghívást.
Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Következik a derbi. Az NBA egy legnagyobb múltra visszatekintő és leghangosabb párharcában a Ferencváros fogadja az ősi rivális Újpestet. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül itt mindig izzik a levegő. A bajnoki címért hajtó hazaiak a dominanciájukat őriznék meg, míg a lilafehérek több mint egy évtizede tartó nyeretlenségüket törnék meg. Ferencváros Újpest labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben ma 17 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Sikeres győri rajt a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörében. Bővítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt. Kiránduló idő van. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A magyar női kosárlabda válogatott tegnap 71-67-re jobbnak bizonyult Nigériánál a berlini világbajnokság csoportkörének második fordulójában. Együttesünk a mai szünnap után holnap utolsó csoportmeccsét Dél-Korea ellen játsza. Válogatottunk tovább jutott a négyesből, az, hogy a második vagy a harmadik helyen a holnapi találkozó eredményétől függ. A 14 óra 30 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A labdarúgó NB1 hetedik fordulójában a Kisvárda 2-1-re győzött az MTK ellen az új Hidegkúti Nándor stadionban, a Debrecen pedig 4-2-re nyert Pakson. Ma három találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 hetedik fordulójában, köztük a Ferencváros-Újpest derbit. A 17 óra 45 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Csak úgy, mint 15:30-tól a Zalaegerszeg Puskás Akadémia és 8 órától az Eto FC Kispest Honvéd meccset. A Győri Eto 26-23-ra nyert a horvát Kapronca otthonában a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének első fordulójában. Ma a Ferencváros is megkezdi szereplését a BL-ben. A Fradi 16 órától a montenegrói Buducnost Podgorica otthonában lép pályára. Bondár Anna párosban tovább jutott a második fordulóból az amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután az ukrán Angelina Kalininával három játszmában felülmúlta a Maja Hvalinska-Magdalinet lengyel duót. Marozsán Fábián az egyes után párosban is az első körben búcsúzott a New Yorki versenytől, mivel az argentin Sebastian Baezzel 6-2-6-4-re alul maradt egy kazak-kínai kettőssel szemben.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja. Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint három órán át egyeztetett Vladimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Az amerikai küldöttek több lehetséges rendezési javaslatot ismertettek, ezek részleteit nem hozták nyilvánosságra. Teljesen átépítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt a magyar-szerb határon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a fejlesztés után a teherforgalom előtt is megnyitják az átkelőt, amely éjjel-nappal működhet majd, külön kamion és buszsávokkal, valamint kamionparkolóval. Lecserélték az összes LKG készüléket a Debreceni Egyetemi Klinika Központjában. Így az országban elsőként mindkét debreceni sürgősségi klinikai részlegen teljesen digitális rendszer működik, írja a HVG az egyetem tájékoztatása alapján. Az LKG felvételek bármikor előhívhatók a beteg nyilvántartóból, így gyorsabb lehet az orvosi konzultáció és a sürgősségi betegellátás is. Drágulhatnak a repülőjegyek jövőre, ha tartósan magasak maradnak az üzemanyagárak, közölte a vizera24.hu megkeresésére. A légitársaság szerint először a kapacitások csökkentése várható, ezt követheti a jegyárak emelése a kereslet és a kínálat függvényében. A repülőgép üzemanyagára jelenleg hordonként 140 dollár körül van.
Közlekedés.
Forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több kerületében a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. A verseny ideje alatt 14 óra 30 percig egyáltalán nem lehet közlekedni az alsó rakpartokon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Túlnyomóan napos idő várható, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, de eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben 24-28, késő este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sport Rádió stúdiójában Nyári Sándor, aki a férfi válogatott szövetség kapitánya volt méghozzá röplabda sportban. A 2001-es EB-re jutott ki a férfi válogatott a legutóbbi, a BSN női csapatával bajnokságot nyert, a Szeged férfi csapatával szintén. Köszönöm szépen, hogy bejöttél a stúdióba, és előre mondom, hogy megengedted, hogy tegeződjünk, pedig tulajdonképpen nem így lenne illdomos, de a lényeg az, hogy a régi sportbarátságra való tekintettel azt hiszem, hogy nem is válaszolnál semmilyen kérdésre, ha magáználak.
Én is nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást, és természetes, hiszen 10 éve ismerjük egymást, és jókat beszélgettünk, amikor röplabdáról van szó. Úgy könnyű jókat válaszolni, és elgondolkoztatóakat, ha jók a kérdések. Várom a kérdéseket, van miről beszélni valóban.
A férfi röplabda válogatott nem tudjuk megmondani, hogy a 24 csapatos ebben mikor lesz a legközelebb 2001 után, de most erről sem beszélünk még közvetlenül, hanem a női válogatott ebben szerepléséről. 2021. augusztus 20-án Szlovákia ellen 3-1-re nyert legutóbb a magyar felnőtt női röplabda válogatott, tehát a legutóbbi győzelem óta 5 év eltelt, és azóta jött egy edzőváltás, a lengyel Glusák helyett az olasz Chiappini, Alessandro Chiappini 5 vereséget gyűjtött be az első EB-n, és hát most ezt megismételte a következő EB-n. Én most mégsem őt akarom kvázi pellengére állítani, majd aztán megteszed, amikor arról kérdezek. De 11 EB újonccal szabad-e kimenni egy felnőtt női röplabda EB-re, mert most ez történt. A csapatkapitányunk Bozóki Szedmák Réka is az első EB-n volt ott 25 évesen.
Hát igen, ez az alfája és az omegája ennek az EB szereplésnek, vagy ha úgy tetszik, leszereplésnek. Én többet vártam a lányoktól, én nagyon nagy tisztelettel figyelem a női röplabda szakág munkáját az elmúlt 15 évben. Igencsak sűrűn ott vagyunk mi azért az Európa elitjében, az első lépcsőt meg tudjuk lépni, de már most már nincsenek Dobi Edináink, nincsenek Sándor Renátáink, Szatmári Grétáink.
Horváth Dórák.
Horváth Dodók, igen, ez az a Lilium.
Később Szatmári Gréta, igen.
Szatmári Gréták, azért mondom, az egy nagyon jó csapat volt, és az döngette ugye az európai középmezőnyt, itt ott kuckolta az élmezőnyt is. Ez idő elmúlt, de nem kell mindig a múltba révedni, mint a férfiaknál is voltak sikerek, meg voltak kudarcok, de amit kérdeztél, ez az alap, és nem gondolkozok, és nem körülírom. Ilyet, hogy az elmúlt évek, 2-3 év, amivel már az új olasz edző is dolgozott, válogatottjából gyakorlatilag 3 olyan játékosnak jó davaló volt, a Réka is, a német Anett is, és a feladónk is remek röplabdás.
Petrengo
Brigitte.
Ez remek. A 3 játékos a rutinos, aztán utána 11 rutintalan.
De Zsolti, hol van itt rutin 26 éves korban, 32 éves korukban a legjobbak, 30 éves korukban, tehát még mindig éppen, hogy Európában vagyunk című kategória, és az jól művel mind a 3. Jó játszott a mai nemzeti sport osztályzatok között is, nem tudom, Petrenko még kapott 4-es, még nem olvastam el, csak ránéztem és becsuktam az újságot, majd hazamegyek, elolvasom, de az, hogy a német Anett egy külön klasszis játékos, ez teljesen világos. De ennek a 3 embernek, akinek végig kellett játszani, mert nem volt más tapasztalt, vagy közepesen tapasztalt játékosunk, erre valakiket rá kellett vinni, még 3-at állandóan pályán tartani, akiket nem is nagyon forgat. Nem is nagyon kellett forgatni, ez a kiváló szőke ifjú hölgy a centerünk.
Cserekje Zsófi, a 18 éves.
Cserekje Zsófi, ez egész. Én, nekem a szakmai véleményem, dolgoztam 2 évig a női BSE-vel is, mint említetted, egészen különleges adottságokkal rendelkezik. Én csak a Dobin Edinát láttam hasonló tehetséges röplabdásnak annak idején. Edinával erről beszélgettem is, mert jó viszonyban vagyunk, hál' Istennek, és mondta, hogy ó, Sanyi bácsi, mondtam, hogy olyasmi jó lesz ez, mint te vagy. Sanyi bácsi, ez jobb, mint én, valószínűleg már most is több van benne. Ezek nagyon komoly dolgok. Ezért az a 6-os osztályát, amit ő kapott, az teljesen rendben is van, hiszen nem játszott a végül is teljesen vég, de hát nem volt más center forgatási lehetőség. De nem utoljára és nem megkerülve borzasztó nagy hibának tartom. Nem tudom, hogy mi győzte meg a kapitányt erről, hogy ő vagy valami tanácskozás, vagy tanácsadók, vagy saját kútfejéből, hogy, 11 olyan játékost, aki gyakorlatilag még nem is junior korú, vagy a többsége már junior korú, hiszen mondjuk 18-20 éves, de még mindig a magyar junior bajnokság válogatottban játszhatnak, és ezek közül 3-4 teljesen stabil pozíciót, felelős pozíciót kapott ebbe a válogatottba, amit az első két meccsen élvezték, mert 16 ezer ember, 15 ezer ember előtt kikapni is jó érzés, hogyha végtombolja a lelátó azt a mérkőzést.
Főleg, és ha van játszmalap, és nem is törökök ellen, ugye hazai pályán játszanak, címvédők, azt mégis
nem is van,
24-23 ide.
És a világ egyik legjobb támadó játékosa volt valószínűleg a törököknél, az a kubai hölgy a pályán.
Vargas.
És a lengyelek is, hát azt tudjuk, hogy Európának egyik diktátora. Szóval azok nagyszerű meccsek voltak, és a lányok vették is az adást. Ez mutatja, hogy tehetséges emberek. De amikor átnéztünk a hálón a németek ellen, és azt mondtuk, hogy Jézus Mária, ezt meg lehet, hogy nyerni kéne, vagy legalábbis nagyon jó meccset játszani, az utolsó kettőből minimum egyiket megnyerni, azonnal feladattá vált, nem játékká, nem röplabda játékká, röplabda küzdelemé vált, és itt a találékonyság, meg a pengézés már nem játszott ezekbe a pillanatokba. A lányok tették a magukét, a nagyszerű 3-4 egészen komoly fiatal tehetséges vagyat láttam a pályán, néztem a mérkőzéseket természetesen.
18-as EB bronzérmes játékos ott volt, de hát U18-as EB bronzérmes játékos. Jövőre az U19-es VB-re mennek. A most meg 16 éves Pampu Gréta Nyíregyházáról, és a két zsombók lány, Anna és Eszter, 17 évesek, Vasas.
Igen, hát ezzel mindent el is mondtál. Itt ennek a csapatnak egy csapat körül egyetlen kérdése. Én szerintem az szakmai hiba volt, de az edző úr, olasz edző bizonyára érti a röplabdát, mert azt látom rajta, csak valamiért a kommunikáció, tehát az, hogy harmadkézből hajlanak egy olasz fordítást időkérésnél a lányok. Én megmondom őszintén neked, engem Nyugat-Berlinben annak idején, még amikor tiltott övezet volt, a Post-Berlin hívott edzőnek. A US Garibaldi Sardinia széria B-ligás csapata hívott edzőnek nagyon komoly ajánlatokat tettek, és én két gyerekem természetesen picik voltak, a Levente és az Emes, és azt mondtam, hogy azért nem merek elmenni, mert én lehet, hogy 100 szót megtanulok olaszul, 100-at meg tudok németül, de nem ugyanaz időkérésnél, amikor a magyar a magyarral kommunikál, beszélget, olyan finom dolgokat tud pengésen, nem azt mondja, hogy hátrébb, előrébb, ugorjál, nyitásfogadás, ezeket meg lehet tanulni.
Ezek szakmai kifejezések.
De ott
sokszor nem ez kell.
Nem, ha úgy van. Ott félre kell írni, egy lány belekarol, és azt mondja, kislányom, te is tudod, hogy most neked kell megcsinálnod. Ne, te félj tőle, megkapod a labdákat, bátran, vagy sikerül, vagy nem. Ennyi a felelősség. Na, itt az olasz edzői volt az egész felelősség. Ennyi csikót Európa talán két legjobb csapata ellen, majd utána ott megpuhítva Európa középcsapatai ellen pályára küldeni egy felállásba, az több mint veréség. Nem tudom, hol a többi játékos. Az elmúlt 10 évben azért megfordult itt 8-10 magyar, igen jó nevű röplabdás, tehetséges 28-30 éves, hogy ők hol vannak, miért nincsenek ott. Ha biztos van ennek oka, el kéne mondani.
2023-ban Kiápinével ugye utolsók lettünk matematikailag, a 24 csapatos elben 24. hely, most utolsó előtti 23 a szám, 23. pozíció, 5 meccs, 5 vereség, 17 játszmában mindössze 2-t nyertünk meg, és aztán ott van az a lettek elleni, kezünkben volt a 3-1, a 6 meccslabda játszma és meccslabdát, mégis ők értékesítették aztán a 3. játszmalabdájukat, majd fordítva nyertek 3-2-re.
Mind a kettőbe teljesen egyetértünk, tehát én is ezeket a gondolatokat, amikor csak készülök én egy beszélgetésre, átgondoltam. Szóval én azt mondom, A pont.
Az a... megint a rutin hiánya, hogy nem tudod az egyik meccslabdát értékesíteni?
Nem is, rossz, óriási küzdelem folytott. Hol az ellenfélnek volt meccslabda, nekünk 6-szor, nekik 3-szor. Az egy gyönyörű végjáték volt. Csak egy labda és repülőgép fönn nem marad, úgyhogy előbb-utóbb való le kellett esni. Az egyik dolog. Én azt mondom Zsolt neked, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy a női szakáktól és se a szakemberektől, se a lányoktól, a különféle generációktól, hogy azért odáig el is kell tudni jutni, hogy európai TV egyenes mérkőzésen világklasszisok ellen játszunk mérkőzést, mert hogy megveressük magunkat kint az EB-n. Ki kell jutni az EB-re. Ez a női válogatott, azt hiszem, a 4 utolsón kim volt, ezóta a 4., ahova kijutott.
Sőt, több sorozatban ez most már 6. EB volt 2015-től. Előtte 28 évig nem jutottunk
ki. Így van, így van. Oda ki is kell jutni, hogy megverhessenek. Ez az A feladat, amit olyan gyönyörűen megoldottak idáig. Az, hogy mi történt ott a pályán is, a rutintalanság, meg a rutinosság, teljesen egyetértek veled. Ott az Anettet, ugye az ellenfelek már elnézést kérlek, de ha a magyarok ellen edzősködök, akkor azt mondom, hogy ha baj van, akkor biztos a német Anett fogja kapni a labdát. Ha antennára kapja, megpróbál vonalat ütni, keveset kapott igazán antennára, ahol ott igazán vonalat lehet támadni, kiütni a blokkról, vagy beütni. Ha bejebb kapja a bal kezére, tolódjatok bejebb, kettős blokk, hármas blokk, és még a leszakadó is be, átló. Anett csodálatos röpadás, nem véletlenül Európának egyik legjobb diagonál játékosa, egyedül nem megy. Egy ilyen embert ismertem, hogy Buzek László volt, aki helyettünk is bejutott a Cseppelt annak idején a Bajnokok Ligája négy közé, előről hátulról ő ütött, de ő egy más világ volt.
És valószínűleg a 70-es évekhez képest azért a sportág
igencsak
fejlődött.
Más a sportág, nem lehet semmit összehasonlítani. De ott volt a kubai játékosa, a kiváló török válogatottnak, szenzációs fiús adottságai, azon kívül egy gyönyörű hölgy, ugrik, mint a nikkelbólha.
105 km/órás sebességgel üt nyitáskor, vagy akár befejezéskor.
Ez férfi mezőnyben is derék dolog, ha valaki támadó szervát megpörget 105 km, a fiúknál 120-140-nel is már vannak csodabogarak.
Én elmenekülnék, amikor ezt fogadni kellene. Enne találjon.
Én mindig képzeld, de attól álmodok, egyesen védekeztem állandóan a Cseperbe is, aztán később a Szegedbe. Egyesen védekeztem, hogy vonalról elmegy a blokk, és jön a labda, és fölülök, vagy már eltalál. Igen, amit mondtál, az, hogy ha annyi időd van, hogy védd a fejedet, mert ott az fél másodpercet ott a labda. Csodálatos produkciókat láthattam, lányokat nagyon sajnálom. A szakmának aláhúzom. Nagyon észné kéne lenni. Azt a lyukat, ami itt a U18, hát az azt jelenti, hogy a 18 éves idősen nem lehet az U18-es válogatottba, az a felső határ. Ezek között voltak hárman, vagy négyen ebbe a csapatba. Ha azt mondjuk, hogy és hol van a 19 és a 22-23 éves korosztályunk, hol van ez a magyar korosztály? Megmondom, hol van. Nézi, hogy négy tengeren túli, vagy cseh, vagy szlovák, vagy délmagyar, vagy délvidéki idegen légő röpleadás játszik, ő pedig tapsol a pontoknál is integet.
Mármint az extra ligában a bajnokságban.
Bocsássam, meg visszatértem az extra ligában a magyar bajnokságba.
Nyári Sándor a vendégünk, mielőtt tovább mész itt a Nemzeti Sportrádióban, a röplabda szakember a BSN női csapatával, vagy a Szeged férfi csapatával is bajnok lett, és témánk a női röplabda válogatott EB szereplése. Nem feltétlenül a mérkőzések elemzése, inkább tanulságok levonása, és az, hogy hogyan tovább, mert hogy a következő EB-n is már biztos, hogy ott leszünk. Szintén ez a csapat harcolta ki, és akkor mondok két dolgot, sőt egyet csak. 2024-ben a letteket, amikor 3-0-3-1-re legyőztük a legutóbb tétmérkőzésen, akkor bizony a lett válogatottnak ugyanazok voltak a tagjai, mint most. Csak azóta elmentek nagyon jó európai bajnokságokba, tehát nem a lett bajnokságban vannak. Ezt Bozóki Szedmák Réka is kiemelte itt a Nemzeti Sportrádióban a minap, valamint, hogy a magyar válogatott, amire utaltál, megnéztem, abból a kezdőből valóban Kis Gréta nincs, Glembóczki Zóra nincs. Nem is beszélve volt egy vasas trió, Juhár Dalma, Papp Porsolya, és most gyorsan akartam mondani, hogy Török Katát. Tehát, hogy csak neveket így dobálok be. A 2024-es csapatban a Gréta ott volt, amit a Kis Gréta, Glembóczki Zóra ott volt. Két olyan centerünk játszott, Ambrózi, Melanie és László Alexandra, akik szintén nem. Most hozzá ehhez képest négy új centerrel mentünk ki. Tehát, hogy azért ez nem tűnik annyira észszerűnek, és ugyanarról a kapitányról beszélünk. Hát én nem tudom, hogy most akkor ugye mexikói foci VB és magyar drámát nem kellene ebből azért csinálni, azt tegyük hozzá. Ugye? Tehát, hogy mindenkit el ne akarjunk kergetni, hát a kapitány sorsáról meg majd dönt az elnökség, a szövetség.
Húha, amit felsoroltál játékosokat, 10-ből 9-et én is rájuk gondoltam. Hát hol vannak ezek a játékosok, ezek léteznek a magyar
bajnokságban. Biztos, bajnokság. Hogy kihagytam valakit, most meg eszembe jutott Petőváry Fanni egyébként átlóban.
Igen. De akiket elsoroltál, ezek valóban ragyogó képességek.
Hát a Petőváry Fanni az Brazíliába igazolt, azt 24-ben, tehát hogy nem azon, hogy visszavonult 24-ben nyugdíjba, tehát hogy na, hova tűntek ezek a játékosok, miért nincsenek?
Ez az én legnagyobb kérdésem erre a kapitánynak, nem azért, mert én kérdeztem, de én is voltam kapitány, általában kényes kérdésekre megpróbáltam korrektül válaszolni, meg kéne válaszolni, hogy miért hagytuk ki ezt a korosztályt, hova tűntek ezek az emberek, hogy két évvel ezelőtt kulcsemberek voltak a center, hát a két fiatal centerünk, aki most van, aki nagyon tehetséges, mind a kettő, valószínűleg most ő lenne a harmadik, negyedik center, tehát a
pótló, lenne normális.
Úgy van, pótló két center, és mutatják, hogy használhatóak, bedobhatóak bármikor, egy-egy játsz már egyet. Na de meccset nyerni velük törökök ellen, lengyelek ellen, németek ellen, ez egyszer utópia.
Sőt, a szlovének ellen, mert azért azt is feljegyeztem, hogy a hollandok ellen egy 3-2-es meccset játszottak például a 8-at döntőben, tehát az is egy kérdés, hogyha nem ez a 11 EB újonszon, hanem egy rutinosabb csapat, mint a legutóbbi EB-ken. Garancia van arra, hogy mi jobban szerepelünk? Mert nekem erről van egy olyan véleményem, hogy ez kérdés, hogy akkor is lehet, hogy a 20-24. Hely valamelyike, vagy a letteket legyőzzük, de nem megyünk tovább.
Én nekem az a gondolatom, hogyha minden rendben van emberi kapcsolatokban, válogatottban, edzők és játékosok, játékosok között, de megvan, akkor abból a válogatottból 3-4-et itt kellett volna tartani kulcsembereket, akiket mondtál, és azt ügyesen vegyíteni ebből a 2-3 csikóval, akik most beszálltak és nem vallottak szégyent, na de hát mi nem tudtak hátra nézni, hogy és ha én sem vagyok a pályán, valami történik velem, megsérülök, rosszul vagyok, nem tudtunk volna centert, valójában minőségi centert behozni, nem bántva senkit sem, de nem lehet úgy pallérozni a vidéki és a fővárosi klubcsapatok, hogy nézik, hogy négy brazil játszik a X csapatban, vagy két bosnyák.
És két magyar a pályán, mert két volt magyar ilyen pályán. Szabály,
ez annak van? Idején, amikor én edzősködtem, akkor is duzzogtam, két külföldit lehetett maximum pályán tartani.
Most fordítva van.
Ez nagy hiba, ezek a lányok annak nem rutinjuk nincsen, csak meccs terhelésük nincsen, mert a cserepadról jóbakat melegítek, visszaöltözök melegítőbe, és lehet, hogy bevisznek egy percre szerválni, az egy dolog. Megmutattam magam a tévébe. Nagyon nagy dolog. Én tudom az ő lelki világukat. Aranyos és tehetséges emberek, de valahogy rosszul vannak. Nagyon fontos feladat a Magyar Röplabda Szövetségnek, és ez nagyon fontos feladat, aláhúzom, hogy ebbe a két év, amit te kérdeztél, mi lesz itt két év múlva, hiszen valószínűleg ugyanezek lesznek, remélem mindegyik meg lesz, remélem mindegyik fog játszani, és külföldről is hazajön, ha hívják, ez nagyon fontos dolog, mindig az Anett ezt példásan teszi, pedig hát nem rossz bajnokságban játszik, maradjunk annyiba.
Hát a világ egyik legjobb az
igen.
Olasz.
És hogyha megtalálnánk, kicsit durkálnánk, kapargálnánk, hogy nem-e van véletlenül 40-50-60 év körüli magyar fiatal edző, akik közül 3-4 külföldön dolgoznak.
Hát, Hollósi László ugye adja magát, emlékeim szerint az első EB-re is, amikor kijutottunk, még ő volt a szövetségkapitány, csak aztán az EB-n a belga Jan de Brandt.
Igen, a Hollósi Laciról annyit tudni, hogy én is dolgoztam egy évet vele a BSC-nél, junior edzőm volt, nehezen kezelhető ember nagyon, sokat tud a röplabdáról, és Németországban bajnok a csapatot csinált.
Ismeretlen német csapatból.
Nem szépségverseny ez, nem szépségverseny, nem kell mindenkinek, szóval engem sem szeret, 100 emberből 50 szeret, 50 meg ír így rám, vagy nem szeret. Ez egy dolog. Nem kell nem mindenkit szeretni, de aztán a svéd cserepadon ül a másodező magyar...
Tóth Gábor.
Tóth Gábor, aki szintén bizonyította a magyar bajnokság, aztán Békés Csabában többé-kevésbé bizonyította, hogy bizony ő egy komoly karakterű ember, és lehet, hogy a magyarul időkésnél magyarul el tudja mondani, amit kellene. Nem egymástól kérdezik a lányok, hogy mit mondott, már elnézést, de én ezt is láttam. Nem tudom, ez nem biztos, hogy ez a megoldás, és hát én azt szoktam mondani, és ne sértődjön meg a szövetségkapitány sem, én se sértődtem meg, amikor hasonlítgattak, hogy valószínűleg Virányi Zsoltal és Nyári Sándorral is tudtunk volna 5 meccsből 5-öt veszíteni, nyerni nem biztos.
Sőt, egész biztos, hiszen én 170 centi vagyok, te pedig még mindig magas vagy, és egyszer ezzel már frocliszalak, hogy csináljál jó röplabda csapatot 6 darab Virányiból, vagy 6 darab 170 centis játékosból, és nem idézem, hogy mit mondtál, az most nem lehetne itt adásban. Viszont mit látsz az utánpótlásban, ezt is már megpendítetted, van merítés, mennek, vannak nekünk magas röplabda termetű utánpótláskorú játékosunk? Csereke Zsófia szemében van, ő 194 centi, de hát gondolom kellene, nem? Hány Csereké Zsófia kellene?
Igen, kellene Csereké Zsófia kora miatt és a már meglévő tudása miatt.
Mert 180 centivel is hátrány játszani, ha valaki szemben 190 a túloldalon.
És 90 fölötti centerek vannak. 93-94-es a lányoknál is, a szélső diagonálütők pedig egyenesen minden csapatában egy bombázó, nálunk is van egy, egyedül nem bírt a túloldalon több tudással rendelkező játékosokkal. Az utánpótlásukban vannak magas játékosok, a Vasasban is, akiket jobban ismerek, többet találkozok velük, vagy lelemegyek néhány dolgot megnézni edzésekre. Vannak a vidéki csapatok is nagyszerű utánpótlás neveléssel. A Kaposvár, a Békés Csaba lehet sorolni, termelik az utánpótlást. Nem lehet közelebb hozni a tűzhöz, mindenki Pesten nem játszhat, de viszont minden szponzor és minden csapat menedzser bajnokságot vagy dobogót vár el. Ez pedig türelemmel megy. Most is elvártuk volna, hogy bejusson ez a csapat, ez nem jutott be, mert kevés volt a meccse, és nagyon fiatal volt. Hiába volt elvárás, nekem nem elvárásom volt, én azt mondtam, ha van szerencsénk, talán tudunk két meccset nyerni. Fiatal ez a csapat, de láttam, hogy tehetséges gárda. De nem tudtunk két meccset nyerni, és ha mind ott vannak, akik ott lehettek volna, én azt mondom, hogy egyet biztos nyertünk volna, majdnem biztos vagyok benne, lett volna merítési csere, a taktikai cserék lehetősége jobban bejött volna, biztos nyertünk volna, én még azt is megkockáztatom, 50%-os sanszra, hogy tovább jutottunk volna két győzelemmel. Én így gondolom.
Akkor a legjobb 16 közé jutottunk volna. Legutóbb 2015-ben, amikor ugye 28 év szünet után ott volt a válogatott az EB-n, akkor még csak 16 csapatos EB volt. Az azeriek, nyugodtan mondhatjuk, lenéztek bennünket, és legyőztük őket, ezért ők nem mentek a legjobb 12 közé, mi igen. Az egy másik generáció, hogy mondtad itt a Horváth Dóra, Dobi Edinás, Lili Omritás korosztály volt, de akkor voltunk a 12. legjobb csapat Európában, majdhogy nem, illetve nem majdhogy nem, mert bejutottunk a csoportból, ugye tovább mentünk. Most te azt mondtad, hogy 16 közé, szerintem az is bravúr, de hát így ezek szerint sok esélyt nem adtunk magunknak.
Nem adtunk magunknak sok esélyt, igen, nem adtunk, és nem tudom, mitől várta a csodát a mester, aki bizonyára egy nagyon felkészült szakember egyébként, és barátságos, kedves úriember, azt is láttam rajta, szépen beszél a lányokkal, de hát legalább angolul kellene ezt előadni, nem, talán nem olaszul, és még onnan angolra, és onnan még magyarra, most én így gondolom, hogy ez zajlik, mert az ilyen, próbált angol szavakat is forgatni, de azért az olasz is megszólalt belőle. Úgyhogy hát nem annyira könnyű, nem annyira könnyű, nem tudom, hogy mi a teendő, semmiben nem kívánok beleszólni, közel 80 évesen, eleget láttam, hallottam, olvastam, néztem, közvetítettem, játszottam, irányítottam, könnyű okosnak lenni a rádióból és az újságból, valamint változtatni kell, mégpedig, még egyszer mondom, ezt a csapatot nagyon összetartani, nem megnézni azt, hogy hol nem voltunk még barátságos meccset játszani Spanyolországban, Svédországban, Portugáliában, hanem föl kell nézni éjszakra, a csehekre, meg a szlovákokra, buszba kell ülni, az át kell menni, majd megvernek ők bennünket, ebből tanul az ember. Kántos, hogy mondta mindig, hogy Sanyi bácsi, ne csak klubok ellen játszunk magyar edző, csapatok ellen edzőmeccseket, hanem ott vannak, menjünk hát Romániába, ott is kapunk is, adunk is, de nagyon szoros. Menjünk le délre, Szerbiába, Szlovéniába, bárhova.
Hát az ukránok és a szlovének legutóbb
kapunk, hogy jaj, és szoros meccseket játszunk, és megszakjuk azt, hogy uraim, hölgyeim, itt mindig visszajutik, nincs olyan meccs, amikor, hogy tudsz olyan jól nyitni, hogy ne támadjanak életveszély, és amikor ezt megszokjuk, akkor nagyobb a saját magunkat támasztott követelmény, szembe támasztott követelmény is. Meg lehet itt nemzetközi tornákat rendezni Magyarországon, szívesen jönnek a környező országból. Én minden 6 hónapban csinálnék egy komoly Szavária kupa, vagy nevezzük bárminek egy nagy tornát, ahol a környezőbeli országok meg van, hogy kapjuk itt a pofon, meg adjuk is. Itt kéne megmérettelni, nem a Kanári-szigeteken, az is nagyon szép, én is voltam, de nekünk olyan part, a spanyoloktól szettet nem fogtunk két meccsen, Belgiumban sem voltak nagy sikereink, hát úgy jöttünk neki ennek az EB-nek, hogy 4 vereséggel, ha jól emlékszem, vagy 5-tel. Neki...
Sajnos a Mevza tornán, meg az Európa Ligában egészen az elődöntőig ment a szekér, aztán a svédek ellen itthon az elődöntőben 2-1, 18-12, tehát ott kezünkben volt a meccs, a végén 3-2-re a svédek nyertek, és akkor nagyon mérges lettem. Kicsit én akkor megéreztem az előszelét annak, hogy lélektanulag, ha már ilyen fiatal ez a csapat, akkor nyilván sokat ért volna az a 3-2-es győzelem, még ha nem is jutunk az Európa Liga döntőjébe, de lehetett volna mire hivatkozni, ott lett volna a kisagyukban, hogy hopp, téthelyzet, tudtunk nyerni, lehet, hogy akkor a letteket is könnyebb lett volna, de ez a hajó elment. Zárásul még egy gondolat. Szedmák Réka, Bozóki Szedmák Réka helyesen a csapatkapitány nyilatkozta itt a Nemzeti Sportrádióban, Nyári Sándor a vendégünk, röplabda szakember, hogy energia, vámpírok, senki nem nőtt fel a feladatot, ez az legutolsó meccs után rögtön mérkőzést követően, ugye 5 vereséget követően nyilatkozta, de arra utalt és elmondta itt a rádióban, hogy akkor bármit próbált csinálni a játékosoknak, mondani ott a pályán, nem volt reakció. Tehát ott az meg nagy baj.
A Réka kiváló röplabdás, meglehetősen baráti, kedves viszonyban vagyok én is vele, sokat tud a röplabdás, és jó csapatkapitány, jó hangulati tényezi a pályán, plusz be is üti. Neki se volt egyenletes a teljesítménye, de figyeltek rá az ellenfele, meg tudták, hogy Szedmákot, meg a diagonal játékosunkat meg tudjuk tartani, akkor nagyobb bajt nem lehet, azért Rékát ismerik 5 éve a nemzetközi porondon is. Amit mondott, hogy a végén mindenki sápadozott, és mindenki csak meredezett, nem lehet két év alatt 4 évet öregedni. Ezekkel a játékosok tudomásul kell venni, hogy 17-18 évesek. A Réka sem volt akkor ennél sokkal jobb, de nagyon tehetséges volt. Őnek ez élet megadta, hogy beleolvadt egy komolyabb keretbe, de nem 10-esével mentek oda a fiatalok, hanem 3-assával. Az Anett, a Réka, meg még talán valaki ebből a korosztályból, és beleolvadtak, és belekerültek, és pályán voltak. A fokozott fiatalítással egyetértek, ebben a fügyíróló szisztémával abszolút nem értek egyet.
A feladat nem könnyű, és még zárásul annyit, hogy például a svájci, akik ott se voltak az EB-n, előbbre kerültek a világranglistán, mint mi, hiszen mi 5 vereséget gyűjtöttünk össze az EB-n, ők pedig meccs nélkül jöttek előre, és a mázliuk van, kijutnak a VB-re, de ez legyen egy másik történet. Nyári Sándornak köszönöm szépen, korábbi férfi szövetségi kapitány, női és férfi bajnokcsapat edzője, röplabda volt a téma itt a Nemzeti Sportrádióban. Sanyi, köszönöm még egyszer, Virányi Zsoltot hallották, viszont hallásra.
Én köszönöm.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Hétről hétre különleges vendégek.
És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention, so it might hurt to hit it. Don't ever fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntjük a hallgatókat méghozzá műsorvezető társammal, Urbán Ádámmal, a Telesport műsorvezetőjével. Két vendégünk pedig nem más, mint Battai Sugár, aki világbajnok, 3-szoros világbajnok kardvívó csapatban. Idén egyéniben is világbajnoki bronzérmet szerzett, tavaly az EB-n egyéni bronzérmet, illetve az edzője Dávid László, mind a ketten Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába. Köszi, hogy bejöttetek, tegeződni fogunk természetesen, és Urbán Ádám azért a műsorvezető társam, mert hogy ő is vívott, majd a további részleteket elmondja, hogy milyen a kapcsolatotok, tehát jól ismer benneteket, sőt, nem csak a vívást ismeri, hanem így Sugit is, meg az edzőjét is. Honnan indult ez a történet? Kezdjük ezzel. Tehát honnan és hogyan, mert Sugi nagyon fiatalon már kint volt az olimpián, 18 évesen a 2021-es Tokiói olimpián, és itt előbb elsoroltam a kiváló eredményeket, biztos kihagytam egy csomót. Emlékszel még az első edzésre, Sugi, amikor betoppantál a vívóterembe?
Emlékszem egyébként. Melegítőben voltam, mert valami sportos sulis esemény lehetett előtte, vagy valami hasonló, és akkor a szüleim mondták, hogy hát akkor nézzünk le vívni, mert én úsztam korábban, azt kicsit untam, és akkor azt javasolták, hogy akkor próbáljam ki a vívást. Lementem a vívóterembe, ami az akkor egyetlen vívóterem volt Debrecenben, és akkor javasolták nekem, hogy hát akkor itt vannak a kicsik az edzésen, álljak be egyből. És Laci volt ott a kicsiknek akkor az edzője, és pont valami labdás játék volt, ilyen reflexfejlesztő gyakorlat, vagy valami hasonló ilyen lábmunkás sztori, és akkor egyből így beállítottak, megtanították így az alapokat, és hát az is már nagyon tetszett, meg nagyon jó volt a hangulat, szimpatikus volt az edző, úgyhogy így tulajdonképpen ez megfogott ez az edzés.
De még mindig szimpatikus, mert jó közös munkátok. Igen, az eredmények alapján.
Egyértelműen.
Laci, érdekes arc kifejezéseid vannak.
Igen. Még jó, hogy szimpatikus vagyok, különben nehéz lenne dolgozni együtt.
Mindig ilyen szókimondó, vagy különben lehet, hogy ez az egyik titka ennek a kapcsolatnak, hogy itt nincs eltitkolva egymás között semmi?
Hát nem nagyon gondolom. Ami Sugira tartozik, azt tudja, ami meg nem tartozik rám, azt én nem tudom. Tehát...
Külön tudjátok választani akkor?
Teljesen. Én úgy gondolom, hogy teljesen külön tudjuk választani, és az az egészben a legnagyobb érdekesség, hogy műsorvezető társad Urbán Ádám, pedig akkor várt az edzésre, amikor a Sugi először belépett. Mert hogy ő is ott vívott.
Na itt akkor feldobtuk a labdát neked, Ádám.
Na igen, én többször is kutakodtam már az emlékeimben, hogy vajon én emlékszem-e arra, amikor Sugi először lejött a terembe Debrecenben a Faraktár utcán. Nem emlékszem, egyszer csak ott volt. Ott volt egy kicsi, akkor még 9 éves szőke lány, aki próbálkozott a balkezes vívóállás elsajátításával, és már arra határozottan emlékszem, hogy rögtön a legelején látszódott, hogy na, ő egy tehetség. De tudod, az a fajta tehetség, szoktunk erről így beszélni, akinek, hogyha lehet, hogyha nem egy kardot, hanem egy fakanalat adsz a kezébe, akkor azzal lesz világbajnok. Tehát én azt gondolom, hogy Sugi egy olyan univerzális tehetség, aki a vívósport, és a mi nagy szerencsénk, hogy ezt választotta, mert szerintem másban is elérhetett volna ehhez hasonló sikereket, persze ez már soha nem derül ki, ha csak nem gondolkozol karrierváltáson.
Nem, köszönöm, még nem.
Remélem, hogy ez a beszélgetés most nem erről szól, hogy Los Angeles előtt 2 évvel akkor gyorsan mondjuk vissza az úszómedencék világába, de mesélj Ádám is, illetve hát nyilván Sugi meg Laci, arról, hogy ott Debrecenben, a Deacban milyen körülmények között indul el az élet, amikor valaki betoppan a vívóterembe?
Hát ez még nem a Deac volt, hanem ez még egy korábbi klub volt, de most, hogy a Deacot kérdezted erről, éppen tudok információt adni. Oda bejön egy hasonlókorú kisgyerek, megtanítjuk neki az alapokat, ahogy mondta Sugi, reflexfejlesztő játékokat játszunk, és különböző csoportok vannak, van a kezdőcsoport, tényleg ott tanulják meg a vívásnak az alapjait, lábmunka, tengehelyzetek, tartások, fegyvertartások, és utána kezdenek csak egy egész hosszú idő után vívni egymással.
Igen, de egyébként magával a Deaccal abból a szempontból nem jártál messze a kezdetektől, hogy amikor Laci Máté Szalkáról Debrecenbe került, akkor is Deac színekben, javíts ki a tévedek, kezdte el a munkát. Hát idestova hány éve volt ez?
Sok. Nem tudom, ezt meg kell mondani. 2001-2002-ben, és akkor még nem Deac színekben, hanem egy ilyen önképző csoport voltunk igazából, és pont azért alapítottuk meg a Deacnak a vívó szakosztályát akkor, mert hogy versenyre akartunk járni, és versenyezni akartunk, és ehhez kellett az egyesületi háttér.
Laci, mi a te kötődésed a víváshoz?
Én
Máté Szalkáról.
Hát onnan semmi, hanem nekem az egyetemről, tehát én 17-18 évesen kezdtem el a vívást, és hát beleszerettem a vívósportba. Nyilván egy ideig sportolóként üztem, de nem olyan magas szinten, és utána edzőként kellett beállnom, mert ott a helyi gyerekeknek, meg az egyetemistáknak meg kellett tartani az edzéseket, és nem nagyon volt már, aki megtartsa ezeket, úgyhogy TF-en elvégeztem egy tanfolyamot, és azóta edzősködöm.
Sugi, mennyire szigorú Dávid László? Hát most ugye itt azért mindenki hal minden természetesen, de mi az, ami mindenképpen előre viszi a ti munkátokat ilyen téren?
Nagyon precíz, és elég profin dolgozik, úgyhogy mondhatni szigorú, de szerintem ezt megköveteli ez a sportág, mert nagyon összetett technikailag, taktikailag, úgyhogy ezeket mind nagyon magas színvonalon tanuljuk Lacitól, úgyhogy szigorú, de szerintem épp amennyire kell.
Hát és neked már egy lájtos Laci jutott, tehát annak idején, amikor mi elkezdtünk Lacival dolgozni, mert dolgoztunk együtt hát sokat, 10 évet legalább, akkoriban hát voltak olyan edzőtáboraink, mind Máté Szalkány, Nyíregyházán, egyéb helyeken, ahol az éjszaka közepén bejöttek sippal, dobbal felkelteni minket, és akkor irány futni az éjszakába. Tudtam, hogy ez nem dívik most már a kettőtök munkájában.
Nem, nekünk reggeli futások voltak, de nem ilyen.
Tehát innen
szélsőséges.
Nyilván ez a közösség összekovácsolását szolgálta, és Laci mindig is nagyon értett ehhez egyébként, hogy hogyan lehet egy közösségben dolgozni, mert azért ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a vívósportág az egy nagyon-nagyon Budapest-centrikus sportág, és hát azok alapján, amit Laci is említett, hogy mennyire a nulláról kellett bármit is felépíteni. Tehát az, hogy most itt ülnek ők háromszoros világbajnok, mester és tanítvány, kétszeres olimpikon, ez felfoghatatlan egyébként. Tehát hogyha nem is 2002-ben, de még a 2010-es évek elején is azt mondjuk egymásnak, hogy te felnőtt háromszoros világbajnok tanítványod lesz, vagy kétszeres olimpikonod lesz, hát hüledeztünk volna. Tehát egy utánpótlás, tehát egy junior magyar bajnoki 5. helyet úgy ünnepeltünk, Attila Hotel egyébként.
Igen,
ott
igen.
Történik az ünneplés.
A reklám helye, igen.
Óbudán. Tehát úgy ünnepeltünk, mint szerintem Suginak egy világkupa győzelmét, mert az akkor annyit jelentett, és ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt, és kicsit mesél nekünk Laci erről, hogy mik is voltak ezek ezen az úton a legfontosabb állomások.
Hát visszatérni kell erre a véres, szadista edzőre, tehát egy olyan gyerekről.
Erre rá akartam volna mindenképp kérdezni, hogy igen, ez hogy igen. Is volt.
Hát ez úgy volt, hogy amikor bemelegítést vezényeltem, akkor Ádám 11 évesen közölte velem, hogy ő bemelegít, amikor a radiátoron támaszkodott. Na, ilyen alapoknál azért kellett egy kis szigort gyakorolni, és a sugára ez nem volt jellemző. Tehát ha neki azt mondtam, hogy mit tudom én, szögde egy 10-et, akkor biztos, hogy 20-at akart. De igen, ez így indult. Hát a kezdetek azok, ugye mi az egyetemen vívtunk, és amikor el akartunk kezdeni gyerekekkel foglalkozni, nekem az edzőm, Félegyházi Máté akart az utánpótlással is foglalkozni, akkor a ő régi egyesületébe indítottuk be a munkát, mert a DEAC az csak akkor az egyetemi sporttal foglalkozott, és nekünk szükség volt egy olyan egyesületre, ami a kicsikkel is foglalkozhat, és hát iskolába béreltünk termeket. És ez ott a 2006-tól 2012-ig ez egészen sokáig így működött, és a 2007-ben Félegyházi Máté kiment Törökországba, és akkor szakadt rám az egész, igazából azóta csinálom, volt, hogy egyedül, volt, hogy később társakkal, és az első ilyen utánpótlás eredményeket az pont Ádám meg a Ádám korosztálya kezdte elhozni, ugye ő 98-as születésű, és ott a 2011-12-es évben voltak az első ilyen eredmények, ilyen gyerek eredmények, gyerek újonserdülő eredmények.
Hát országos versenyeken döntők, meg a igen, hát akkor nagyon örültünk, amikor bejutottunk a legjobb 8 közé egy országos bajnokságon, debreceniként, meg egyáltalán vidékiként, hát néztek ránk, hogy ezek meg honnan jöttek, meg mióta vívnak, és akkor mondtuk, hogy 2-3 éve vívunk, és néztek ránk a budai srácok, hogy akik 5 éves koruk óta ott voltak a teremben, hogy ez nem semmi, tehát már azért ott látszódott, hogy valami jó munka folyhat egyébként.
Sugi, első eredményeidre, hogy emlékszel vissza, tehát hogy neked már akkor is ott jöttek 10 évesen?
Igen, az első versenyem az egy valamilyen Mikulás kupa volt, azt hiszem. Ott ötödik lettem, és egy tussal kaptam ki. Ez elég élesen él bennem, de amúgy meg
nem jutottál
élveztem.
Mondjuk az elődöntőbe?
Ott nem, a második versenyem volt valamilyen utánpótlás verseny, és azt megnyertem, úgyhogy.
Igen.
A Mikulás kupa az 10 éveseknek a versenye, tehát
igen,
de erről beszélünk.
És az utánpótlással a saját korosztályában nyert, hanem idősebbek között. Hát ez, erre biztosan emlékszem, meg az utolsó találatára is emlékszem. Véletlenül belevágott a másik kislánynak a támadásába, és az sírva jött, hogy ő nem akar így nyerni, mert ő tudatos tust akar adni. Tehát ilyen volt már kicsinek.
Nagyon arra törekedtem volt mindig, hogy azt csináljam meg versenyen, és amit gyakoroltunk. Mert ugye Laci ezt tanította. Úgyhogy.
És mi van, ha valaki ilyen ösztönösen jót csinál?
Hát azt nem öljük ki belőle, hogy ösztönösen jó valamibe. Hát arra rá kell erősíteni nyilván.
De meg kell mutatni azt, hogy lehet ezt tudatosan is csinálni, mert nyilván abból lesz a folyamatos eredmény.
Igen, én úgy gondolom, hogy igen, de tévedhetek is.
Hát de egyébként ez egybevág, és most nem akarok nagyon eufemizálni, de a Santelli mester, Italo Santelli, ugye, aki a század elején kézbe vette a magyar kardvívás irányítását, és aztán ugye többek között Gerevics Aladár mestere is volt, ő mondta azt a maga tört magyarságával, hogy az intuíció a legfontosabb. Tehát, hogy ő mindenkinek más iskolát ad például, mert azt nézi meg, hogy ki miben a jó, milyen ösztönösség jön elő benne. Hát én meglátásom szerint itt Lacinak az volt a szerencséje, hogy Sugiból olyan intuíció jött elő, mint hogyha csak a, nem tudom, a borsodi féle iskola, mint a példánya lett volna.
Elképzelhető, de mondjuk most itt pont összerakva, amit mondtál, ugye ez az ominózus első verseny, amit ezt a belevágással nyert meg, az egy tempóvágás, ugye? Tehát a ellenfélnek a rossz támadásába belevágott fejre, na azt azóta csiszolgatjuk, hogy ez csuklóra is menjen.
Lám, mivel nyert.
És mivel nyerte meg a csapat a világbajnokságot egy elővágással, ugye?
Batta és Sugárral a háromszoros csapatvilágbajnok és egyéniben VB bronzérmes, EB bronzérmes kardvívóval és edzőjével Dávid Lászlóval beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Ha már ennyit mondtátok ezt, hogy ez egy fővárosz-centrikus sportág, ez is már, mint a vívás, nagyon nehéz ott maradni Debrecenben?
Nekem nem nehéz. Én szeretek, én igazából Debrecen mellett élek, de Debrecenhez nagyon-nagyon sok minden köt, de szervezést igényel. Tehát, hogy kicsit nagyobb szervezést igényel, mintha itt Budapesten élnék. És szerintem ez Sugival is így van, de ezt nem mondja ő szerintem, hogy...
Egyetértek Lacival. Igazából én külön szeretek így hazajárni. A családhoz, a klubhoz azért ad egyfajta ilyen biztonságot ez a debreceni közeg. Úgyhogy én ezt kifejezetten szeretem, de persze azért ez szervezést igényel. De szerencsére ezt mindig a debreceni egyesület, egyetem eléggé támogatják. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, meg a válogatott is tud ehhez alkalmazkodni, ha kell.
Hát ide is jöttél már a Nemzeti Sportrádió stúdiójába, egy kis bőröndöt cipeltél, és aztán úgy mentél tovább, de ezek szerint akkor te szereted az ilyenfajta kihívásokat. Ha hívna egy fővárosi klub, akkor mi lenne, hogy itt ilyenről is kérdezzenek?
Nem hiszem, hogy mennék. Én nagyon kötődök Debrecenhez, egyrészt a klubhoz is, de úgy magához, így a városhoz is.
És azért jársz így is eleget Budapestre.
És egyébként meg vagyok sokat.
Keretedzéseken azért Laci is, meg Sugi is legalább heti két napot itt tölt a fővárosban.
És még egyetlen,
vagy hármat. Igen.
És egyetlen mondtam még, hogy Dávid László személyében ugye te beugrottál most a női kardválogatott szövetségi kapitányi pozíciójában.
Vezetőedzőjeként.
Bocsánat, javítom. Tehát vezetőedzője voltál, amikor harmadszor lett világbajnok 2022 és 23 után. Ezúttal Hongkongban. Nem Afrikában, nem Európában, hanem Ázsiában a női kardválogatott, de erről majd később fogunk beszélgetni. Még azért maradjunk itt a kapcsolatnál, a ti kapcsolatotoknál. Mi volt a legnehezebb pont? Tehát biztos volt olyan, azért nem csak tündérmese, meg hollywoodi történet, amikor egy tinédzser lány felnőtt lesz, jönnek itt az eredmények, olimpikon, Debrecen, Budapest, ingázás. Volt ilyen mélypont, Sugi, amikor azért azt mondtad, hogy jobb lenne, ha Budapesten lennék, vagy egyszerűen, amikor még mondjuk nem volt meg az első olimpia után, akár 21-ben, vagy akár előtte, az pont egy Covid-korszak, tehát hogy valami nehéz hullámvölgy volt-e itt a pályafutásod során?
Voltak kihívások, és okozott sok fáradalmat, például az, hogy hajnali vonatokkal jöttem fel, és utaztam vissza még, amikor gimis voltam, de nem cseréltem volna el valahogy így mindig az volt bennem, hogy megéri ez a kelés, és ugyanúgy tudtam jól teljesíteni az edzéseken, a versenyeken, és tényleg szerintem ez inkább hozzáadott a mentális egészségemhez, meg úgy, nem is tudom, készenlétemhez az, hogy én Debrecenbe is járok, és hogy ott ez megvan nekem, ez a safe place.
Laci, te hogy figyeltél ezt az eseményt itt az elmúlt 5-6 évben, mert hát tényleg idézőjelben célpont vagytok jó értelemben. De célpont, mert egy sikeres dugóról beszélünk, egy sikeres klubról.
Igen, de hogy ezt mi mindig így építettük fel, tehát én is a kollégáimmal együtt úgy építettük fel, hogy mi Debrecenbe akartunk komoly vívósportot létrehozni, meg komoly vívósportot csinálni, és nem Sugár volt ugye az első válogatott sportolónk, nyilván korosztályos válogatottakról beszélünk, és már a korábbi gyerekekkel is meghatároztuk, hogy ezt hogy lehet hosszú távon csinálni. És igazából Sugi ebben nőtt bele. Tehát ő neki az, hogy el kell menni egy versenyre, utazni kell 2 órát, és nem a 4-es, 6-os villamosra ül fel, ez teljesen természetes. Nálunk a pici gyerekek is ugye úgy kezdik a versenyzést, hogy reggel 5-kor csapatbusznál találkozó, be a buszba, 7-re, 7:30-ra fenn vagyunk a versenyen, és akkor 10-től vagy 9-től, amikor kezdődik a verseny, addigra már itt vagyunk. Tehát ebben nőnek bele.
Nincs és egy motiváció esetleg, amit a falra kitesztek, hogy a bejárati ajtó fölé, ott a hokis szövetségi kapitány Pat Cortina írta ki ugye angol nyelven, hogy be humble, hogy légy alázatos, mert annyira jó dolgokat mondasz, meg érdekes az egész filozófia, amiről beszélsz, hogy el tudnám képzelni. Van ilyen esetleg a debreceni vívó csarnok környékén, vagy ha nem, akkor lehet, hogy lesz majd, vagy mit tennétek ki, milyen jelmondatot?
Laci személye ez a felirat, amit ő így sugároz, meg átad.
Tehát ki se kell írni ezt, hanem
hát átjön.
Egyébként remélem át tudom adni, igen.
Egy időben az volt a mondása, hogy a lényeg, hogy a séró jól álljon. Ez többnyire nyilván, amikor tinédzser fiúkkal és lányokkal dolgozott együtt, akkor azért egy tükrös teremben ráadásul, akkor ezt sokszor mondogatta, még annak idején a 30. szülinapjára akartunk egy ilyen pólót csinálni, de ezzel megkéstünk, és most már utólag ezt elárulhatom, hogy nem sikerült. Ez akkor jelmondat volt.
Ezt te találtad ki, vagy olvastad valahol?
Nem, ez szerintem nem is tőlem jött. Kollégámtól, szerintem ezt Ákos találta ki, Patócs Ákos.
De tökéletesen rád ragadt.
Kiváló vívómestere, és akkor láttam, hogy mindig hát ugye én elég korán nevezhettem a hajzuhatagomat, és...
Hallgatóknak mondom, igen, tehát...
Igen, elég korán elveszettem a hajamat, és hát a fiúk azok tényleg többet törődtek a hajukkal, mint azzal, hogy jó legyen az a vívóállás, meg a lépés, meg a kitörés, és ez így jött.
Folytatjuk a beszélgetésünket Battai Sugárral, valamint a Dávid Lászlóval. Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába. Háromszoros csapatvilágbajnok Battai Sugár és edzője Dávid László. Beszélgető társam, műsorvezető társam pedig Urbán Ádám. Még ott hagytuk abba, hogy mi történt Debrecenben, hogy építettétek fel ezt az egész vívóklubot, mennyire nehéz ott, milyen nehézségek vannak, illetve mi a legfőbb jelmondat, és akkor kiderült, hogy Dávid László személye az, ami ott belengi a vívócsarnokot. Hát de most melyik történettel folytassuk, mert még azért már lassacskán majd bele kezdünk abba is, hogy lesz valaki háromszoros csapat világbajnok, meg mi történt Hongkongban a nyáron, de még az előző részben Sugi mondott egy olyat, és azt egy korábbi beszélgetésben, talán idei beszélgetésben hallottam, én ezzel folytatnám, hogy számodra roppant fontos, és akkor mind a ketten hozzászóltok, hogy te akkor vagy a legeredményesebb, ha az életben körülötted minden rendben van, tehát ugye egyben vagy, és erre figyelsz a pszichológusoddal is.
Szerintem ezzel a témával folytassuk.
Kiváló témaválasztás. Igen, én akkor érzem magam sikeresnek a sportban, hogyha így a magánéletem is rendben van, de azt hiszem ez mindenkinek fontos, és akkor tudunk a legjobban teljesíteni, hogyha úgy kerek minden, vagy úgy legalábbis így rendbe tudom szedni az életemet. Úgyhogy igen, ezért is dolgozom pszichológussal, hogy ezt a versenyjáró stresszt, meg bármi magánéleti stresszt, azt feldolgozzak, megoldjak, úgyhogy igen, ez nekem fontos.
Hány éve tart ez a kapcsolat a pszichológussal? Mert egyrészt ezt a mondatot azért nem minden sportoló mer így kimondani, hogy fontos igenis a magánéletem, körülöttem minden rendben legyen, mert akkor tudok eredményes lenni. Én ezt ritkán szoktam hallani sportolóktól.
Persze az is a profizmus egy szintje, hogyha esetleg nem minden, vagy nincs minden rendben, akkor is tudjon jól teljesíteni az ember a versenyen. De nyilván arra törekszem, hogy ez ne így legyen. Szerintem egy 10 éve talán már együtt dolgozunk, eleinte nem volt annyira sűrű, meg ott fiatalként inkább így a nem tudom, relaxációs gyakorlatok, hogyan zökkentsem ki magam, hogyha valami rossz flúban vagyok, ilyesmi praktikákat tanultam, de aztán meg ez rendszeressé vált, és így az önfejlesztés és a sport pszichológia felé mentünk.
De ez nagyon régóta tart, akkor 10 év a te esetedben, aki 23 éves, tehát akkor ott bőven a serdülőkor végén, tehát már általános iskolában elkezdtél járni, de ez jó. Igen. Ezt is itt Magyarországon később fedezték fel. Laci, te támogattad ezt, vagy te
én
is?
Én ajánlottam.
Sőt, igen.
Igen, én ajánlottam, és a Robival dolgozik, az orosz Robival, Debrecenbe ismert szakember, de szerintem országosan is ismert szakember, ő korábban tékvandózott, ugye? Valamelyik keleti küzdősportot űzte, egész magas szinten, és akkor javasoltam Suginak, amikor egészen fiatal volt, és már feljárt keretedzésekre, tehát ott volt egy ilyen terhelés, hogy utazgatni kellett, ott volt mellette az iskola, és ott volt mellette az, hogy ő már akkor kadett válogatott volt, tehát ő újonc serdülőben már a kadett válogatottnak a U17-es válogatott volt, és az én javaslatomra mondtam, hogy próbálja meg Robit, és ő azóta együtt dolgoznak. Úgyhogy szerintem az egy jó választás volt.
Gondolj bele, Zsolt, meg gondoljanak bele a hallgatók, hogy bár igen, nagyon fiatalon elkezdte Sugi ezt a munkát, de hogyha már 13 évesen felnőtt országos bajnoki döntőt vívsz, tehát a 8-as döntőbe bejutsz, akkor az azért már megmutatja, hogy nagyon komolyan kell tervezni, számolni, és ahogyan itt beszéltek is róla a többiek, Lacinál ez még korábban hangsúlyos volt egyébként, hogy a mentál higiéné rendben legyen a sportosok, a sportolóknál. Eszembe jut például 2014-5, talán 5 lehetett tájékán elküldött többünket. Szerintem ilyen pályázat alapján lehetett menni sporttehetségek mentál tábora Szilvásváradra, és ott dolgoztunk együtt pszichológusokkal, sportpszichológusokkal. Voltunk vívók, asztali teniszezők, labdarúgók, például Balogh Norbival ott ismerkedtünk, meg kétszeres válogatott korábbi Palermo DVSC játékos Norbival is például. Tehát, hogy már akkor tudatosan készült arra Laci, hogyha vannak ügyes tanítványok, akkor azoknak minden eszköztár rendelkezésére álljon. És hát Suginál mindez eredménnyel is társult.
És emellett nyilván a mentális felkészülés mellett a fizikai kiegészítésekre, úgyhogy tényleg elég sokrétűen fontosnak tartott a Laci a felkészülés, nem csak így a vívás szintén.
Nálad most ez mentálisan miben nyilvánul meg? Mert azt azért már észrevettem, hogy te nem az a vívó vagy, aki a találat után ott ordibál egy nagyot, hanem inkább vagy előtte, vagy közben. Nyilván ez egyénisége válogatja.
Igen. Én szerintem ez így a személyiségemből fakad leginkább. De persze ez így a mentális felkészüléssel is, hogy olyan fókuszált tudok lenni. De igen, én egy ilyen higgadt embernek mondanám magam.
Hát igen, bocsánat, csak hogy azoknak a hallgatóknak, akik nem gyakran járnak vívóversenyre, hogy ez egyébként akusztikailag hogy néz ki. Tehát legyen ez egy igen, ezt Bambi versenynek hívtuk, tehát ugye legyen U10-től kezdve felnőttig junioron át. Itt visítás van, ordítás van, hát nyilván nemtől függ, hogy melyik. Óriási hangzavar. Nyilván...
Most a pengék csattanásáról nem is beszélek.
Hát persze, van egy akció a páston, és vagy azért kiabál, sikít, ordít a vívó, mert örül annak, kijön belőle a feszültség, hogy ő adta a találatot, vagy pedig meg akarja győzni a mérkőzés vezetőt, a zsűrit arról, hogy figyelj már, de hát ezt én adtam, hát látod, azért örülök annyira ennek a túsnak, tehát hogyha esetleg a hallgatók láttak már, vagy néznek vívóversenyt, akkor érdemes ezen a szemüvegen keresztül, hogy mit ordibálnak ott a páston, ezt ordibálják, és ez az, amit Sugi nem csinál, és ennek ellenére, vagy éppen ennek köszönhetően nem áll egyébként ugye hisztis vívó hírében, szerintem kevés zsűri pikkel rá például.
Sőt, kimondottan kedvelik.
Ez nagyon nagy előny, vagy mekkora előny egy olimpiai döntőben, egy világbajnoki döntőben, stb.
Nem tudom, még olimpiai döntőt nem vívtunk, de szeretnénk a lányokkal majd. Előny, én úgy gondolom, mert tisztán vív, és ugye ezt értékelik a zsűrik. Tehát látják, hogy mit szeretne csinálni, meg is tudja valósítani, és hogyha esetleg egy olyan döntést kell hozni, ami nem teljesen könnyű, akkor szokták preferálni azt, hogy valaki tudatos és látványosan tudja végrehajtani ezeket a dolgokat.
Ezért is jó, hogy ilyen fiatal korban elkezdtem már pszichológushoz járni. Szerintem, mert ez is szépen felépült benned, ugye vívásról beszélgetünk, azon belül is kardvívásról, mert mindig megkapom a vívóktól, hogy a tör, párbaj, tör, kard, ez három külön sportág, ne próbáljam meg egyként kezelni, mert az óriási szakmai hiba. Szóval most akkor kardvívás, Batta és Ugár és edzője Dávid László és Urbán Ádámmal kérdezzük őket. Ott tartottunk tehát, hogy pszichológus, meg az, hogy te egy ilyen nagyon tudatos versenyző vagy, és hogy ez még előny, mert hogy tisztán vívsz. Egyébként mentálisan, amit a pszichológus beléd, hát nem tudom, mi a jó kifejezés, tehát amit kér tőled, azt mikor tudod előhozni ott egy adott versenyen, akár egy csapatvilágbajnoki döntőben, akár egy fontos asszóban? Mit és mikor, hogyan?
A pszichológus nem szokott kérni tőlem, igazából így nekem kell mindig rájönnöm megoldásokra, vagy hogy tényleg nekem mi a legönazonosabb, akár egy hogyan tudok befókuszálni, hogyan tudok váltani. Úgyhogy igazából így ezt nem ő kéri, amiket úgy közösen megfejtünk, vagy így rávezet azokat. Most így igyekszem így a szezon alatt, szerintem tök jól be tudtam építeni, hogy milyen rutinokat alakítottam ki közvetlen az asszó előtt, vagy a nagyobb szünetekben.
Például magadhoz beszélsz, mintha ezt hallottam volna?
Van olyan is, egy-két ilyen magamat hájpoló szóval, de amúgy most, ami így egész jól bevált, meg úgy nagyon jelen tudok lenni, hogyha egy kicsit így egy pár másodperce csak meditálok, leülök egy székre, becsukom a szemem, akár így közvetlen az asszó előtt, vagy van ez a kórum, ahol be kell mennünk az asszók előtt, mielőtt szólítanak minket, és akkor ott egy kicsit le tudok ülni, és így hát a lényeg, hogy így a jelenben legyek, és akkor erre ezt igyekszem így valahogy előidézni.
Láttam még egy, hogy dobbantasz, amikor a pásra lépsz.
Az félelmetes.
Az meg, hogy így magamat is, hogy önbizalmat adjak magamnak, és olyan. És egyébként a másikat is ezzel tudom egy kicsit így demoralizálni.
És elvegyen önbizalmat a másikban. Igen. Tehát, igen. Ezek fontos dolgok.
Hát ez egy színház. Ez egy színház, ez a sportág. Különösképpen a kardvívás egyébként. Tehát itt nem mindig a jobb vívó nyer, nem mindig az nyer, aki jobban fel van készítve, hanem az, aki be tud mászni néha a másik fejébe. Sugi alapvetően szerintem nem ez a vívó, mert megoldja ezt technikából, tudásból és taktikából, de vannak olyan vívók, és a legsikeresebbek között is, tehát a...
Hát bocsánat, hogy a szabadba vágok, épp hogy csak éltetek, már mint a két fiatal, itt ugye Ádám és Sugi, hát Aldo Montano, hogy győzte le Nemcsik Zsoltot Athénban 2004-ben.
Hát persze, tehát az is egy igen legendás.
A hallgatóknak mondom, hogy hát Zsolt, hát szépen nem tudom körülírni, az olasz mindent megtett annak érdekében, hogy megengedett, nem megengedett, mondjátok el ti, mert...
Hát Zsolt feltett egyébként meg Zsolt feltett egy vonalat a végén, egy vonal akciót, ami, hogyha megül a pengehegye a Montanónak a testén, akkor elvileg a Zsoltnak kellett volna nyerni azt az asszót. Ez nem így lett, mindegy is, igazából ott az volt ugye a sztori, amit egy ilyen cigánykerékkel ünnepelt meg a Aldo Montano, hogy ugye neki az édesapja is olimpiai bajnok, meg eleve ott ez... Ott kicsit az volt a sztori, csak hogyha már szóba jött ez a verseny, hogy ott azt mondja az angol, hogy a legacy az folytatódjon, stb. De egyébként saját jogán is a Montano igazolta aztán klasszisát, mert jóval később 2011-ben egyéni világbajnok lett Catániában.
De hogyha már színészkedés mondtál, az minden,
ő egy iskola példája.
Beletett,
hogy... Ő egy iskola példája, mint valamennyi olasz vívó egy-kettőt leszámítva egyébként, és akkor tán a Sandro Bazadzét keveseknek kell bemutatni, akik férfi kardversenyt láttak, a georgiai világbajnok, aki meg aztán tényleg...
Ő a jelenből.
Mindenkivel összeveszik meg saját magával.
Lacival összenézek, hogy nekem az megvan gyerekkoromban, nem is voltam annyira gyerek, talán 18 éves a barcelonai olimpián, amikor Szabó Bence ott még ugye
5-1-5-1,
tehát hogy kétszer is lemosta Marint, az olasz, nem volt esély, ott a színészkedése nem volt esély, ezt is el lehet. Valószínűleg egy adott nap kell hozzá, meg
jó, ha van nap, igen. Uh-huh. Jó, ha jó napja van a vívónak. Ezt most láttuk a világbajnokságon is, hogy a német kislány meglepte a teljes mezőnyt.
Akkor beszéljünk most már szerintem a hongkongi világbajnokságról, tehát 2026 nyarán, 22 és 23 után meglett a harmadik csapatvilágbajnoki aranyére, méghozzá egy újoncsal, Spiss Annával, és akkor ugye a három másik hölgy közül két háromszoros világbajnok van, te Sugi, illetve Szűcs Luca. Az a Szűcs Luca, aki a döntőben egyébként ott a harmadik asztalnál egy 12-3-as fordítással nagyon sokat hozzátett, de hát az még csak az első fontos lépés volt a kínaiak elleni döntőben, az elődöntőben a franciákat győztük le. Szóval akkor nézzük ezt a világbajnokságot, azért az egyénivel kezdődött.
Igen.
Volt a pszichológus, mit mondott erre a VB-re, mennyire volt benne, hogy ennyire sikeres legyen? Meg Laci, te is majd aztán elmondod, hogy mit vártál először, vagy eleinte ettől a VB-től.
A pszichológusom egyébként csak utána mondta, hogy gratulál, és látja, hogy jó úton járok, de amúgy sikeres volt azon a téren is a felkészülés, de nyilvánvalóan így a vívás szakmai téren is. Úgyhogy hát igen, nagyon, nagyon profi, meg tudatosan készültünk, és egyébként kint is jól folytatódott a felkészülés, ugyanis az aklimatizáció miatt, vagy az időeltolódás miatt azért hamarabb utaztunk ki. Ott is még folytattuk az edzéseket, úgyhogy igen, jól indult.
Említetted már ezt a német versenyzőt, Laci, ugye Eichler, de volt egy másik is, az orosz, akit legyőztél, méghozzá az egy kulcs pillanat volt egyéniben, Mihály Lovát a legjobb 8 között. Éreztél valami olyasmit, hogy azért ez a te napod? Mert egyéni világbajnoki bronzérám az is kevés embernek van. Még persze kell egy lépés, és akkor lehet egyéni világbajnoki cím is.
Éreztem amúgy már így a nap elején is, hogy persze ott volt bennem a versenydruk, meg talán egy picit annál jobban izgultam az első asszóban, de így talán annak az asszónak a második felére úgy egészen felszabadultam, meg úgy lazán tudtam vívni, és így asszóról asszóra egyre magabiztosabb lettem. Úgyhogy az orosz ellen is például úgy elég magabiztosan tudtam odaállni, nem tettem magamra terhet, tudtam, hogy egy erős ellenfél, kaptam már ki tőle, taktikailag megbeszéltük, hogy mit kellene csinálni, és ezt igyekeztem minél fegyelmezettebben megcsinálni, és ez be is jött, úgyhogy azért az például egy nagyon értékes győzelem volt.
Laci, mekkora súlya van értéke ennek a VB egyéni bronzéremnek?
Mindenképpen értéke van, tehát nagyon kevés embernek van Magyarországon női kardba bronzérme a világbajnokságról. Viszont én a Sugi
kettőnek.
Kettőnek, Sugin kívül.
Nagyorsójának és Márton Annának.
Így van. Viszont azért dolgozunk, hogy ne ez az egy legyen. Tehát a Sugi fejlődése az töretlen. Mindig vannak hullámvölgyek, meg hullámhegyek, de ebbe az évben, hogyha bárki megnézi az egyéni eredményeit, tele van világkupa érmekkel, világkupa döntőkkel, úgyhogy igazából Európa bajnoki 8, ugye, most idén az igen. volt, tavaly Európa bajnoki bronzérem, tehát nagyon kiegyensúlyozottan tud teljesíteni, és a cél az, hogy ezt megőrizzük. És ez a világbajnokságon esetleg egy olimpián kijöhet az, hogy ott is kiegyensúlyozottan fog teljesíteni, és az bizony érem.
Hát ami a kiegyensúlyozottságot illeti, ugyan holt versenyben, de a világranglista élén fejezte be ezt a szezont. Végül másodiknak hozták ki, én nem tudom, a legjobb eredmények súlyozása, vagy mi alapján, de ugyanannyi pontja van, mint annak, aki megnyerte a világranglistát. Tehát ez is egyszer sikerült Márton Annának, talán magyar női kardvívónak bizonyosan. Ez... Tényleg, amit mondasz, Zsolt, hogy egy lépcsőfok hiányzik gyakorlatilag ahhoz, hogy egy abszolút ikonja legyen egyébként Sugi a sportágnak, és nem tudom, hogy ez egyébként te mennyit gondolsz erre, hogy amikor elmész egy nemzetközi versenyre, és belépsz a terembe, akkor érzed magad körül azt az aurát, amit egyébként sok ilyen klasszis vívón érzünk, hogy na, ők érzik maguk körül.
Azért így nem annyira, vagy nem figyelek erre. Persze vannak olyan sportolók, akiknél igen, meg úgy érzem, hogy talán egy kicsit tart tőlem, amikor felállok ellene vívni, de azért tényleg ez egy olyan sportág, hogy minden a szó más, és mindenki mindenkit meg akar verni, úgyhogy azért ott magabiztosan kell odállni mindenki ellen, egy jobb vívó ellen is, úgyhogy hát igen, azért érzem, hogy ott a helyem az élmezőnyben, és ezért küzdök, hogy ott is maradjak.
És szerinted, hogyha egy picit, nem biztos, hogy az arrogáns a jó szó, de hogyha picit ilyen dörzsöltebb mentalitást erőltetnél magadra, az előrébb vinne, vagy nem lennél önazonos teljesen?
Jelenthetne előnyt, igen, hogy így a magabiztosságomat jobban sugalljam.
És mi kell ehhez, hogy te dörzsöltebb legyél?
Ádám például most az asztalra csapott. Tehát ez az első.
Engem ez nagyon-nagyon érdekel. Bármikor beszélgetünk Sugival, nem titok, jó barátok vagyunk, szoktunk összejárni, stb. És engem ez érdekel, hogy ez az áldott jó kislány, hogyha ránéz, a televízió néző, rádióhallgató nehezen néz rá, de ezt látja, hallja, hogyan lehetne egy minden hájjal megkelt, mert egy kardvívónak minden hájjal megkentnek kell lennie.
Hát igen, ezt ecseteltük elő, a férfiaknál igaz, de...
Hogyan lehet az, és a kérdés Lacihoz is szól.
Na, ennek örülök, mert akkor én válaszolnék először. Szerintem, aki ilyen szinten tud vívni, meg ilyen alázatos, annak nem feltétlenül kell ilyen teljesen dörzsöltnek lenni. Tehát, hogyha Sugár meg tudja az ellenfelet verni tisztán a vívás tudása alapján, akkor nem kell elkezdeni a műbalhét, meg nem kell a dörzsöltséget, de egyébként dörzsölt, tehát, hogy csak nem mutatja.
Elegáns?
Megvan a magához.
Elegánsan dörzsölt.
Elegánsan dörzsölt. Ez jó szó.
Így.
De bocsánat, csak hogy kérlek, hát, szólj hozzá.
Én is elhiggyem, ez kell hozzá.
De miért nem hiszed el?
De hiszem.
Vagy mit nem hiszel el? Vagy mi a különbség csak, például az agresszivitás és a dörzsöltség között a vívásban?
Hát az agresszivitás az ugye mindenképpen negatív dolog, tehát ott mondjuk jár hozzá egy megfélemlítés, vagy valami. A dörzsöltség az pedig az a jó magyaros rész, hogy megvan a magamhoz való eszem. Például érdekes, amit mondani fogok, mert tudom, hogy nem ezt szokták a élsportolóknak tanítani, de én Suginak mindig azt tanítottam, hogyha jobb, mint a többiek, és például a csapatnál is ez egy kulcskérdés, emelje fel a többieket a saját szintjére, mert akkor ő azáltal megint tovább tud fejlődni. Tehát ne megalázza, ne hátulról jövve verje meg, hanem szemtől szembe. Egyébként ennek a sportnak ez lenne a célja. Tehát ez egy lovagi sport. Ha ott van két vívó, győzzön a jobbik. Én szerintem. És én ezt próbálom a tanítványaimnak átadni, ezt próbálom a tanítványoknak tanítani, valaki nyitott rá, valaki nem, nyilván könnyebb az a dolgoznak, aki nyitott az ilyen típusú viselkedésre.
És amit Ádám itt feszegetett, ebbe az irányba azért még kell menni, ott kell fejlődni, vagy amit mondtál, hogy meghagyod a Sugi technikai tudása olyan magas, hogy ő verje meg így a mezőnyt?
Ha nem érzi magát komfortosan ettől, hogy kivetkőzzön magából, szerintem akkor nem kell. Például amit Ádám is említett korábban, ez a sikoltozás. Hát szerintem undorító dolog a páston, de hát nyilván valakinek kell, valakinek szükséges. És én is mondtam annak idején a Suginak, hogy hát lehet, hogy meg lehetne próbálni, vagy ilyesmi. Nem próbálta meg, mert hogy mondta, hogy ő nem érzi ettől jól magát. És a cél az, hogy jól érezze magát a páston, mert akkor van esélye a győzelemre.
A háromszoros csapatvilágbajnok Battai Sugár, vagyis kardvívó a vendégünk és edzője Dávid László, és itt Urbán Ádámmal kérdezzük a Nemzeti Sportrádió stúdiójában a Telesport műsorvezetőjével. Én meg Virányi Zsolt vagyok, de ennél fontosabb, hogy Sugi. Most akkor rátérünk Los Angelesre egy mondat erejéig, mert nyilván ez a beszélgetés itt majdnem egy órán keresztül úgy nem telhet el, hogy erről nem mondtok valamit, és akkor gyorsan ezen túl lendülünk, és még visszatérünk a hongkongi VB-re. Hát mindjárt itt van a Los Angeles-i olimpia. Nagyon abból a csalódottságból a kart csapat, hogy végül hatodik lett kétszeres világbajnokként Párizsban, abból hogyan sikerült akár csak neked feltápászkodni, azt hogy élted meg, és akkor mi a cél Los Angelesre, úgyhogy egyéni VB bronzérmes is vagy.
Mindannyian igyekeztünk ezt így egy pozitív irányba lendíteni, mert egyébként, hogy ott voltunk az olimpián, és hatodikak lettünk, azért ez mégiscsak egy jó dolog. Tulajdonképpen így közösen lendültünk szerintem ezen túl, pszichológussal, edzőkkel, csapattársakkal, és igyekeztünk mindig a következő lépésre figyelni, amit Laci is mindig hangsúlyoz, hogy lépésről lépésre. Úgyhogy ezek a szép világbajnoki érmek szerintem segítenek ennek a túllendülésében, és most már egyértelműen a legközelebbi olimpiára fókuszálunk.
Ahol a cél pedig az, hogy
kijussunk. Tehát ez az elsődleges cél, hogy kijussunk.
Igen, ugyanis nem még olyan... nincs meg a kvalifikáció.
Igen, nem olyan könnyű kvalifikálni egy olimpiára, és hogyha kijutottunk, akkor lehet beszélni minden másról.
Tételezzük fel, Sugi, hogy megvan a kvóta.
Nem ússzátok meg, csak mondom. Kell behívok egy harmadik társadalmazatot, hogy ő is feltegye ezt a kérdést.
Önző vagyok, mert szeretnék választ kicsikarni erre, tehát tételezzük fel, megvan a kvóta. Megvan végre egy egyéni indulás, mert egy nagyon rövid zárójelet nyitnék, hogy Sugi ma úgy az első számú női kardvívó Magyarországon, és hát a számok alapján a világon is a top 3-ban van, hogy még nem vívott olimpián egyéni versenyt, úgyhogy már két olimpián ott volt. Én talán beszélhetek erről, tehát hogy ez nem biztos, hogy jól van így. Ez nem biztos, hogy így kellett volna menedzselni, hogy úgy menjen neki Los Angelesnek, hogy nincs még egyéni asszója. Láthattuk most Párizsban, a férfi kardozóknál amerikai srác fél éven keresztül végigverte a mezőnyt, kiment az első olimpiájára, és tele volt a nadrág.
Hát mondok én egy judós példát, Tóth Krisztián, aki a szövetség elnöke, de Rióban hát legendás interjút adott, hogy összenyomta az olimpia.
Igen,
ott. Tehát, ennél szerintem Sugi sokkal erősebb, meg jobb a helyzet, de értem, amit Ádám pedzeget, hogy valóban az a szituáció még nem jött el.
Igen, itt most bezárom ezt a zárójelet, és úgy dobom vissza a labdát, hogy teljesül most ez a feltétel, ott vagy Los Angelesben, egyéni verseny, hogy állsz fel a pástra?
Igen, egy olimpia azért az mindig külön nagy mentális felkészülés is igényel, pont emiatt, hogy 4 évente rendezik, és ennyire nagy show van körülötte. Ugyanolyan pásra állok fel, mint egy magyar kupán, vagy mint egy világbajnokságon, vagy mint egy világkupán, úgyhogy igyekszem igazából erre fókuszálni, hogy ilyen körülményekbe tudjam helyezni magam, ami miatt így tényleg csak az asszóra tudok fókuszálni, úgyhogy tulajdonképpen ez a cél, hogy oda minél profibban fel tudjak készülni, és ha profin felkészülök, akkor egyéniben és csapatban is ott az esélyünk, azzal pedig, hogy készülünk, és hogy élünk, az meg majd kiderül.
Igen, még csak a hallgatóknak annyi kiegészítés az előző gondolatmenethez, hogy ugye a csapat 4 tagból áll, 3-an vívnak, van egy tartalék, akit be lehet cserélni. Ez a csere, ő egyéniben nem indulhat. Tehát ugye ezért állhatott elő az, hogy bár
ott van. Sőt, meg mondjuk el a hallgatóknak, hogy hogy lehet kijutni, ugye itt az is szokott váltakozni, tehát a Los Angeles olimpiára.
Van egy világranglista, ami lezárul az olimpiát, tehát az olimpiát megelőző verseny, Európa bajnokság
már előtt
lezárul, akkor a világranglista első X-be kell lenni, 8 csapat jut ki, és ugye ilyen zóna kvalifikáció is nehezíti a dolgot, tehát hogyha mondjuk az első 8 európai, nyilvánvalóan nem lesz mind európai, mert Afrikából is kell menni, Ázsiából is kell menni, megvan.
Viszont
Amerikából
amelyik versenyzőnek nincs csapata, hát az nagyon nehéz helyzetben van.
Ő egy szem indulója lesz annak a nemzetnek, amennyiben kijut az olimpiára. Tehát ugye ez történt a mondjuk női párbajtőrben, ahol ugye végül Muhari Eszter indult egyedül.
Csapat nélkül, de így is olimpiai bronzérmes
vagy lett. Vagy 12-ben Szilágyi Áron.
Így van, és aztán ott elindult egy óriási sorozat, mert Áron aztán 3-szoros egyéni olimpiai bajnok lett. Laci, te hogy tervezed ezt a Los Angeles-i terjedő időszakot? És aztán mondom a hallgatóknak továbbra is, Dávid Lászlóval, illetve tanítványával egyik, hát a legismertebb tanítványával, Battai Sugival beszélgettünk itt, Battai Sugárral a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Tehát te mit célzol Los Angelesre? Mit vársz? Kicsit előre ugrottunk, tudom, ki kell jutni, de ki jutottunk, tegyük fel. Igen. És ez nagyon nem, tehát azt azért hallgatóknak nyomatékosan felhívom erre a figyelmét, hogy igen, ez nem olyan egyszerű, ezt nem adják ingyen, hiába állunk jól, ki kell jutni, és ha megvan, akkor még mindig csak az van, hogy elindulunk az olimpián.
Igen, hát én azt tanítom, és tanítottam mindig is, Suginak is, hogy amit ő is elmondott, ugyanolyan pást. Tehát, hogyha kim vagyunk az olimpián, és ő a saját teljesítményét hozza, azt kell elérni, hogy a saját vívását tudja hozni. Mert én akkor biztos vagyok benne, hogy aki szembe jön, annak annyi. Tehát, de ezt el kell érni. És ez inkább a mentális része az egésznek. Nyilván a felkészülés az kvalifikáció központú, utána olimpiacentrikus, úgy készülnek a lányok mindannyian, de amikor majd ott vannak a Los Angeles-i páston, akkor a cél az, hogy a saját vívásukat tudják hozni, és azt csinálják. Ne elkezdjenek kapkodni, ne össze-vissza dolgokat csináljanak, mert ekkor van esély arra, hogy egy szép érmet hazahoz a női kardvívás, vagy akár többet, mert azért benne van.
És kinek az irányításával?
Ez egy olyan kérdés, amire nem tudok válaszolni jelenleg. Én ugye megbízott vezetőedzőként vagyok most a női kardcsapat mellett. Én úgy tudom, hogy a Tehát addig, ameddig a következő vezetőedzőt ki nem nevezik, de ez nem tudom, hogy mikor fog megtörténni, nem én vagyok az illetékesebb a kérdésben. Addig én irányítom a lányokat.
Milyen ez a női kard csapat, a hongkongi aranyérem története? Azért most próbálok egy kicsit a névsorral játszani. Tehát, hogy a Spisz Anna újonc volt, Batta és Sugár, illetve Tette és Szűcs Luca már harmadik aranyatokat nyertétek, és kit hagytam ki? Renátát, aki meg a második aranyérmét nyerte, 22 és 23-ban volt még ugye Márton Anna is a csapatban, illetve Puszta Eliza. A francia és a döntőben legyőzött kínai csapat a két legnagyobb rivális az olimpián is, vagy még azért kell félni a németektől, vagy másoktól?
Hát az oroszok azok nagyon erősek.
Ugye az említett Mihajlova.
Meg a Jegorján, aki éppen elcsakliszta, sugja elő a világranglista egyet. Nagyon erős csapatok vannak az olimpián, és aki oda kijut, az igazából mindegyik érem esélyes. Hát ott a napi forma dönt meg a felkészülés. Nagyon sűrű most a női kardvívásnak a mezőnye. Az, hogy a női kardcsapat három aranyérem mellett nyert, egyébként tavaly egy bronzérmet is nyertek a lányok a világbajnokságon, ez egy nagyon jó alap arra, hogy magabiztosak legyenek, de elbizakodottságra nem adhatok ott. Tehát ahogy a világbajnokság előtt is, amikor megkaptam ezt a kinevezést, azt kértem a lányoktól, hogy akkor most mindent elfelejtünk, és a munkába belerakunk mindent. És szerencsére mindenki belerakta, és ennek most ez lett az eredménye.
Sugi, mi a titka ennek a csapatnak, hogy ezek a nevek, ezek a csapattársak ilyen eredményesek veletek együtt?
Ahogy Laci mondta, igazából tényleg, hogy mindenki 100%-osan oda tette magát. Amúgy egy nagyon színes csapatról van szó, tehát mindenki elég erős egyéniség, és így a szezon során, illetve az előtti szezonok során megtanultuk, hogyan építsünk egymás erősségeire, úgyhogy így hát tudunk csapatban egymásért küzdeni, és mindenki tudja a dolgát, úgyhogy ez hogy mindenki profin és alázatosan dolgozik.
Az egyértelmű, hogy Sugi a befejező ember a csapatban?
Nem egyértelmű. Most a világbajnokságon ő volt a befejező ember. Már a korábbi válogatott vezetőedzővel, Ravasz Etelével többször alkalmaztuk azt a taktikát, hogy, mert ugye én segítettem az ő munkáját is, tehát korábban együtt csináltuk ezt. Ő volt a főnök, én pedig a segéd, de többször alkalmaztuk azt, hogy az ellenfél taktikájától, meg az ellenfél vívóitól függően cserélgettük a fejezőembert, meg cserélgettük a pozíciókat. Én ebben nagyon hiszek, most nem volt rá szükség a világbajnokságon, hogy ilyen taktikai fortét vessünk be, de ha szükséges, akkor a lányok közül mindegyik volt már fejező pozícióval.
Sugi, te mi az, amivel vagy... Igen, tehát mi az, ami kikapcsol, mi az, ami tényleg egy kicsit a vívást, annyit beszéltünk már itt az elmúlt egy órában a vívásról.
Nem eleget hozzáteszem.
Nem eleget, de minden hallgatót biztos az is érdekel, hogy mi van, amikor nem vívás. Nem sok ilyen időd lehet, de biztos, hogy van.
Na. Én így a szeretteimmel tudok leginkább feltöltődni, úgyhogy igyekszem így akkor a barátaimmal, a családommal.
De az nyaralás, hegyekben, tengerparton.
Hát amikor van rá idő, így augusztusban, akkor nyaralás, szeretek aktívan is kikapcsolódni, családdal általában tengerpartra megyünk, úgyhogy ilyesmi nyaralások szoktak lenni.
De ez is egy rituálé, nem, hogy minden szezon végén, vagy végeztével a családdal, igen, kötelezően Sugi egy hétre eltűnik.
Igen.
Ez azért vicces, mert ketten, vagy hát mondhatom, hogy intézünk, próbáljuk őt menedzselni, így a sporton belül és azon kívül is, és ekkor jönnek ugye a telefonos megkeresések, hogy akkor Sugival szeretnénk interjút készíteni ebbe a printlabba egyéb helyekre. Hogy érhetnénk el? Hát mondom, most sehol, mert mint Görögországban éppen a
és ez szentes értetetlen, de ez jó. Ez igen, is jó, igen, hogy igen. Akkor lehúztad a rollót, majd amikor visszajöttél, beszélhetünk róla. Igen. Egyébként mi is így beszélgetünk, azt tegyük hozzá, hogy azt Ádám gyorsan jelezte, hogy ott már lemaradtunk a lehetőségről a VB után.
Nagyon gyorsnak kell lenni.
Igen, közvetlenül mondtam, hogy semmi baj, mert úgyis egy kicsit ilyen tágabb, az alfától az omegáig terjedő beszélgetésre vagyunk kíváncsiak. Zárásul még azt mondjátok meg, szerintem Laci lesz az első, akire tud válaszolni, hogy mi múlik az, hogy egy sikeres utánpótlás versenyző ott tudjon maradni sikeresként felnőttként, és ne kallódjon el, ne hagyja abba.
Hát ez a munkám mindenképpen. Nyilván a edzői részről a professzionalizmuson, meg hogy tudja az edző, hogy mit szeretne, de sokkal jobban függ a sportolótól, a tanítványtól, mert láttam én már nagyon tehetséges gyerekeket, akik nem rakták bele kellőképpen azt a megfelelő munkát, és sehol nincsenek. Tehát a sport tekintetében nyilván sehol nincsenek. Megfelelő munkát kell végezni, jó helyen kell végezni a munkát, de el kell végezni. Tehát amúgy Ádám kezdte a beszélgetést, hogy ugye először, amikor látta Sugit, hogy milyen tehetséges, meg tényleg én is emlékszem rá, hogy rögtön az első edzésen megmutattam neki a vívóállást, és úgy állt a vívóállásban, meg úgy közlekedett a lábmunkában, mintha egész életében ezt csinálta volna, de ez csak egy alap. Az alapra fel kell építeni a várat.
Sugi, mit tudnál hozzátenni? Tehát, hogy nem kallódtál el, hogyan sikerült utánpótláskorod, után felnőtt szinten is ilyen sikeresnek maradni?
Hát igen, a tehetség az nem minden. Nekem van egy ilyen, nem is tudom, maximalista is vagyok egy kicsit, tehát hogy így meg verseny szellem, az mindig bennem volt, már nagyon kicsiként is, úgyhogy ezek mind kellettek ahhoz, hogy a versenysportot szeressem, meg akarjam csinálni. Illetve a lehetőleg jobban szerettem volna azt a sportot is csinálni, amit csinálok legpontosabban, legtechnikásabban, úgyhogy hát nyilván itt meg akkor el kellett végezni azt a munkát, amit az edző mondott, úgyhogy nekem ez ilyen evidens volt, hogy én ezeket az edzéseket megcsinálom, és ott vagyok, és lehetőleg többet. Illetve szerettem is csinálni, persze.
Én ebből azt olvasom ki, hogy az alapvető kérdésedre az a válasz, hogy legyen egy egészséges edző-tanítvány viszony, ami nyilván társul a szakmai felkészültséggel és a munkára való hajlammal, és valahogy ez adja ki azt, hogy ez az alapja annak, hogy valaki utánpótlásból felnőtt szintre lépjen, és ott is sikeres legyen, és hát ilyen magaslatokba jusson. De olyan szituáció is van, csak hogy ezt a dilemmát egy picit görgessem, hogy valaki beleteszi a munkát, de nem elég jó. Mert nem elég jó, mert van ilyen, hogy 10 éve ugyanaz a férfi kard válogatott például, és lehetetlen bekerülni, és hát egész
rosszkor születik
generációk valaki. Sora hagyta abba, én nem is tudom, tehát a 90 hány után született férfi kardvívók például, egészen a Rapkiki korosztályáig, tehát rengetegen hagyták abba, gyönyörűen vívni tudó srácok, és a lányoknál is nyilván megvolt ugyanez. Tehát ezt is egyébként fel kell ismerni, és ez az edzőnek a dolga egyébként, hogy felismerje, hogy ki az, aki hivatott arra, hogy világbajnok legyen, olimpiai bajnok legyen, aki pedig nem, azt egyébként nem szabad szerintem hitegetni ezzel, hanem kerekperec meg kell mondani, hogy figyelj, te arra leszel képes, hogy te egy, mit tudom én, válogatott kerettag lehetsz, de egy válogatott kerettag is nagyon-nagyon hasznos. Nagyon-nagyon kellene hátország például a magyar vívósportnak, hogy oké, mindig vannak olyan szuper eredményes versenyzőink, mint Sugi, mint a párbajtőröző srácok, mint az Áronék, stb. De hol van a másod, harmad vonal, úgymond, ami európai országokban megvan, Egyesült Államokban megvan, jó, nyilván jóval nagyobb a merítés. De régen egyébként itt is megvolt. Tehát valahogyan ezeket a fiatalokat ementén, az elv mentén érdemes lenne bent tartani a terembe, és akkor lehet, hogy több nevet tudnál felsorolni, mint csapatvilágbajnok, mert nagyobb lenne a verseny, nagyobb lenne a rotáció.
Ez már egy másik beszélgetés témája lehet, azért egy-egy reakció Sugitól és Lacitól, ha gondoltok valamit itt Ádám felvetésére.
Igen. Annyit mondok, hogy azért a női kart hátországa szerintem szép, mert egyébként 6 világbajnokunk van, 6 csapatvilágbajnokunk van jelen állás szerint, ami azt mutatja, hogy ugye nem az a 3-4 ember alkotja a csapatot, és még mögöttük is vannak bevethető emberek. Én úgy gondolom, hogy a felvetés jogos, kell törekedni arra, hogy az utánpótlás az minél tovább maradjon a sportba, és ez nem csak edzői kérdés, hanem ez a vezetőedzői kérdés is például.
Úgy látom, hogy Sugi már egyetért. Nem akar ehhez hozzátenni. Köszönöm egyetért. Szépen. Megvan az egyetértés. Battai Sugár és edzője Dávid László Debrecenből volt a Nemzeti Sportrádióban a vendég, és Urbán Ádám műsorvezető társammal kérdeztem őket, ugye egy 3-szoros csapatvilágbajnok, és egyénben VB bronzérmes vívó nőről van szó. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek, és akkor egy pihenés már nem nagyon lesz, egy nagy kalappal kezdődik az új szezon, októberben indul Algériában a Világkupa Grand Prix, és aztán jön a következő